105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! 6 óra, 9 perc van július 10-én, nyakig benne a nyárba, és egyre-egyre közelebb a labdarúgó világbajnokság döntőjéhez, és hát egy egészen fantasztikus csapattal ülök itt ma reggel. Itt van velünk egész reggel Benne Feri.
És Tisztú Zsuzsi, jó reggelt
mindenkinek! Jó reggelt, és Gyurta Gege!
Sziasztok, jó reggel.
Na, újra hát nagyon örülök, hogy újra így lehetünk hármasban, ez mindig felettébb szuperré alakítja a reggelt. Hát annál is inkább, mert hogy hát egy izgalmas este van mögöttünk a nemzetközi, a világ labdarúgásának színpadán, és mondjuk úgy, picit vissza véve azért itt a jelzőkből, de a nemzetközi európai kupa porondon is elindult, legalábbis ami a magyarok szereplését illeti. Azt hiszem, egy nagyon-nagyon fontos döntetlennel kezdett a Ferencváros, ugye Újvidéken, a Vojvodina Ferencváros Európa Liga.
Vegyük el a sikert, 2-1-re nyert.
Bocsánat, 2-1-re nyert, elnézést kérek.
Yusuf be fog telefonálni.
Igen, ez igaz. Na, szóval, hogy ez volt a nagy kérdés, hogy vajon ez a tulajdonképpen kevéssé még ismert, hiszen azért azt gondolom, hogy olyannyira nagyon mindenki a világbajnoksággal van elfoglalva, hogy szinte föl se tételezzük, ugye, hogy gyakorlatilag itt zajlik már valami Európában, az európai színpadon. Nem is ismertük ugye a Ferencváros csapatát, inkább arról szóltak a hírek, hogy ki ment el, ki nem áll, ugye Borbély Balázs rendelkezésére. És hát azért ez ahhoz képest Nyitánynak szerintem nagyon fontos. Na, mesélj akkor fel, hogy te mit láttál ebben a Ferencvárosban?
Hát nyilván egy újjá alakuló Ferencváros láthattunk, nem volt sziporkázva a játék, de érezni lehetett mindvégig a mérkőzés folyamán, hogy a Fradi azért rendelkezik azzal a nemzetközi tapasztalattal, amivel azért a Vojvodina nem, és ugye itt ilyenkor hajlamosak a vesztes fél részéről emlegetni a gólhelyzeteket, különböző statisztikákat, kapufákat. Az kétségtelen, hogy egy-egynél több komoly gólhelyzete is volt az újvidéki csapatnak, de ugye hányszor átéltük azt, hogy mi beszélünk arról, hogy ha berúgja meg, ha ez, ha az. És most a Ferencváros volt az a csapat, amelyik tényleg nagy részben kontroll alatt tartotta a mérkőzést. Mondom, első tétmérkőzés, tehát ezt mindig óvatosan kell vizsgálni, de az kétségtelen, hogy Zakariasen és Yusuf Gola extra klasszis teljesítmény volt, tehát látványra is, minőségre is, és csatár szempontból is. Az, ahogy Yusuf lövőcset megcsinálta pont a magyar válogatott Szűcs Kornéllal szemben, és ahogy behelyezte a 89. percben a gólt, aztán ahogy Zakariasen szintén megcsinálta a cset befelé, és balla kilőtt a jobb felső sarkot, tehát gyönyörű szép gólok voltak. Egy kicsit kár az első félidő végén azért a kapott gólért, hiszen ott egyébként Lisztes Krisztiánnak én nagyon örültem, hogy kezdőként kapott szerepet.
Én önmagában, bocsánat, annak nagyon örültem, hogy Lisztes Krisztiánt tulajdonképpen kölcsön tartotta a Fradi, tehát hogy maradhatott a Ferencvárosban. Szerintem ez most nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy egy aktív évet lássunk tőle, nem?
Igen, nagyon reméljük, hogy sok játék lehetőséget fog kapni, de hát nyilván ezt magának kell kiharcolnia. Látszik, hogy lefogyott, szálkás, picivel dinamikusabb is lett, nyilván még azért sokat kell előre lépnie. Sajnálom, hogy a fejes gólhelyzete nem ért gólt, mert azért egy szép támadás volt. Az viszont komoly kritika, hogy a saját 16-os környékén nem lehet sarkalgatni.
Igen.
Hát ilyen, amiből az egyenlítő gólt kapta a Fradi, azért az nagyon komoly fegyelmezetlenség volt. Nyilván ezeket a vadhajtásokat azért le kellene nála nyesegetni. De végül a Fradi tényleg a fordulópontokból jól jött ki. Az tény, hogy ha azért volt a Vojvodinák egy olyan komoly gólhelyzet így a 70. perc környékén, ami kapufát találta el, és kezdte elhinni a hazai csapat, és még a 85. perc körül gondolkodtam azon, hogy most elhiszik, hogy gólt tudnak elérni, és aránytalanul nagy létszámba elkezdtek kitámadni a hazaiak, és akkor volt egy ilyen kosza gondolatom, hogy na, most lehet bevinni a győztes gólt, mert érezni lehetett, hogy elhiszik, hogy nyerhetnek, de ez sokszor visszaszokott ütni, és hát hál' Istennek Yusufnak a ragyogó csatár teljesítmény miatt ez be is jött.
És akkor Yusuf és Zakariasen góljaira lehet alapozni esetleg, és építkezni a jövőre, hogy szépen, hogyha ilyen csodálatos teljesítményt tudnak nyújtani, akkor ezek olyan dolgok, amik esetleg a jövőben is meghatározóak lesznek.
Hát egy csatárnak a személyiségét, meg a játékát rendkívüli módon meghatározza, hogy mikor szerzi az első gólját. Tehát ez kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor lemész a víz alá, és alig várod, hogy feljöhessél levegőért. Tehát ha nem szerzel gólt csatárként, akkor az
tényleg a nyomás, ugye?
Fuldoklással legyen értékű nyomás, és ha egy csatár megszerzi rögtön az első tétmérkőzésén a gólt, az azért megalapozhatja a következő mérkőzéseit.
Ugye ez egy nagyon nagy kérdés volt szerintem az elmúlt hetek mindenféle fajta érzelmi mondjuk így föntjei és lentjei után, hogy ugye a Győrrel bajnoki címet szerző Borbély Balázs nyilván eleve az átigazolás, ugye hagyott sokakban kérdőjelet, elsősorban győri oldalon. De hát azért azt gondolom az, hogy ugye nem ismeretlenül tért vissza a Ferencvároshoz, de hát azt is láthattuk, ugye, hogy itt azért egy nagy feladat vár, hisz várja őt abban a tekintetben, hogy azért sok az eligazoló, sok az olyan játékos, aki az elmúlt években meghatározott a Ferencvárosban, vagy lehetett meghatározó, most ez ugye még kevésbé volt így. Illetve, hogy az a fajta, hát Robi Kín által vezényelt taktika vajon mennyiben fog megváltozni, mert azért ez szerintem sok tekintetben megváltozott. Ugye először is ezt a bizonyos háromvédős rendszert ugye négy védőre cserélte, három középpályás, a három támadóval küldte ugye a pályára a Fradit. Ez neked, Feri, mit mond így szerkezetben, milyen típusú Ferencvárost épít most Borbély Balázs, illetve hát ugye nyilvánvalóan még azért alakulhat ez a keret, tehát gondolom azért a keret potenciálja alakíthatja majd azért a taktikát, vagy pedig az a rendszer állít fönn, hogy a rendszerhez keresi a játékosokat, és nem a játékosokhoz alakítja majd a rendszert. Mit gondolsz?
Nyilván egy mérkőzésben nehéz levonni hosszú távú következtetést, de már az most látszik, hogy talán Zakariasennek és Nabi Keitának több szerep juthat. Tehát egyrésztről, mivel három csatára játszott.
Az előbbinek én speciál nagyon örülök, mert szerintem Zakariasen mindig is egy roppant fontos és produktív játékosa volt ennek a csapatnak, és hát azért egy kicsit háttérben volt szerintem elég sokáig.
Bizonyos játékosoknak a 3-5-2-es rendszerben nem volt posztjuk. Uh-huh. Tehát Zakariasent játszhatta középpályán is támadó típusú játékosként, de oda megtalálta a másik játékost, illetve azért Korbu érkezésével kevesebb szerep jutott neki, illetve hát a kéték meg beton biztosan nagyjából megvolt neki, tehát így Zakariasen kevesebb játék lehetőséget kapott talán, mint amennyit érdemelt volna. Nabi Keitán meg nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy mindig azt említették, hogy még nincs jó állapotban, még sérülés után van, aztán eltelt fél év, és utána sem játszott. Tehát,
utána sem volt jó állapotban.
Igen, szóval az már nekem nagyon furcsa volt. Most tegnapi mérkőzésen egyébként nagyon dinamikus és jó teljesítményt nyújtott. Kicsit engem a taktikai szempontból az aggasztott, amikor egyedüli védekező középpályás pozícióval elindult labdavezetéssel, és egy-egy labdavesztése után nem volt kibetöltse a pozíciót. Tehát egy picit még kontrázhatónak éreztem a Fradit, illetve azért nyilván a három belső védő azért adott a múltban egy olyan stabilitást, amit azért egy kicsit most hiányoltam. Tehát Rámakerst és Gomezt is azért többször megelőzték, ahogy említettem, azért volt beadásból kapufája a Vojvodinának, volt beadás utáni gólhelyzetből szintén másik kapufája a másik fél elején. Szóval azért a védekezésnek a stabilitása még nem volt meg, de első mérkőzésre egy idegenbeli győzelem azért úgy gondolom, hogy egy ragyogó teljesítmény, de azért látszik, hogy ez a Fradi még nincsen kész, és a három védő, négy védő közötti átmenet azért bizony nem zökkenőmentes.
És egyébként ezt hogyan lehet abszolválni edzéseken például, hogy most azért lehetett látni, hogy első tétmérkőzés egy picit nem volt annyira olajozott az egész mozgás, de hogy azért, ahogy megyünk az idővel előre, úgy azért a forma is sokkal jobb lesz, és hozzá fognak tudni edződni ehhez a fajta új taktikához, hogy ilyenkor mit kell erősíteni a játékosokban?
Hát először is fontos, hogy játékkapcsolatok azok olajozottabbá váljanak. Tehát nyilvánvalóan edzéseken, meg ugye főleg mérkőzéseken össze kell szoktatni az egész csapatot, és ugye az edzéseken is olyan mintákat kell adni a játékosnak, ami a mérkőzésen előfordulhat. Tehát olyan gyakorlatokat, olyan játékszituációkat kell kialakítani, amivel gyakorlatilag...
Ezt mi úgy hívtuk régen, amikor én tornáztam, ugye, hogy markíroztuk, hogy fog az kinézni.
Na, ezt ugye? Nem hallottam,
igen, markírozni. Jó. Tehát az, gyönyörű. Hogy lejárni azt a helyzetet, ami majd igen. Bekövetkezhet.
Igen.
Ugye?
Hát ez minden az agyról szól, tehát hiába lábbal játsszák a labdarúgást, valójában az agy működtet mindent. Tehát még a fáradtság érzetet is, meg minden mozdulatsort. Tehát, hogyha az agynak olyan impulzusokat, olyan mintákat adunk, amely meccsen előfordulhat, és azt szisztematikusan gyakoroljuk, akkor automatizmussá válik. Hát ez olyan, mint a vezetés szerintem. Friss jogosítványai, még a rádiót sem mentem bekapcsolni, ne vonja semmi a figyelmemet. Most meg hát
üvölteted a...
Hát egyrészt nyilván meg nyilván kihangosítóval, meg a szabályoknak megfelelően, de ma már simán egy telefonbeszélgetést is lezavar az ember. Sokszor fél órán keresztül beszélgetek, nyilván betartva szabályokat biztonságosan vezetek, de nem emlékszem, hogy éppenség milyen úton, hogy jöttem haza, csak a minden automatikusan igen, működött.
Igen, hát
ez a futballra is igaz.
Igen, ezek én automatikus, ha jól és alaposan az ember ugye ezeket így mélyen, mondjuk hát így bekarcolta, persze, akkor ezek működnek, ezek az automatizmusok, persze ez nagyon fontos, hogy figyelni nyilvánvalóan mindig kell. No, szóval a Ferencvárosnak ez a nyitány, ez a győzelem nagyon fontos, természetesen ugye ez egy oda-visszavágós dolog lesz, viszont azért ennyire nem tudunk pozitívak lenni ugye a Győr nyitányával, ugye a Viking Reykjavik ellen. Igen. Már majdnem úgy nézett ki, hogy egy 0-0-ás mérkőzés lesz, ez aztán sajnos a 92. percben nyertek ugye a hazaiak. A Győrnél mit látsz? Ugye mert... Önmagában az is megéri nyilván egy hosszú beszélgetést, hogy egy rendkívüli módon jól összerakott magyar játékosok képességeire építő csapattal bajnoki címet nyerni, majd utána nyilván eligazol az edző, de tulajdonképpen azért egy, és persze a klubigazgató, tehát gyakorlatilag látsz egy lebontásban lévő csapatot, aminek most azért az európai legerősebb porondon kéne megállni a helyét, szóval nyilván nem egy könnyű feladat ez. Hogy látod?
Igen, számomra az a furcsa, hogy amikor egy tényleg óriási, hát már világra szólod, de azért vigyázzunk a jelzőkkel, de tényleg egy országos meglepetésre, egy hatalmas bravúra bajnok lesz az Eto, és akkor az ember azt gondolná, hogy az elmúlt évek klubépítése eljut a csúcsra, és innentől kezdve próbálják ezt meglovagolni, és pont itt érezni bizonyos hát morzsolódásokat a klub rendszerében. Nagyon csodálkoztam, ugye a vezetőedző távozás, a klubigazgató, sportigazgató távozás. Tehát nekem ez nagyon-nagyon furcsa, főleg úgy, hogy azért a nemzetközi kupa szereplés az rendkívül csábító lehet minden sportban dolgozó ember számára. Viszont a játékos keret azért nagyjából együtt maradt. Itt ami bal szerencsés az Etónál, Bembueli sérülése a világbajnokságon. Tehát amikor nincs teteje a csapatnak, azért azt megérzi a támadójáték, és hát nyilván Bembuelit nagyon nehéz pótolni. Ugyanakkor nagyon nehéz, tehát nyilván nem akarok felmentést adni az Etónak, mert ez a mérkőzés, ha mondjuk 0-0, akkor lehet felfogni úgy, hogy egy célfutball, idényelei forma és hazai pályán simán tovább jut az Eto, azért így már hordoz némi veszélyt ez a mérkőzés, hiszen azért 0-1-ről kell fordítani, képes az Eto nyilván erre, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt azért a 35, olykor 40 fokból hirtelen átcsapsz az izlandi 10 fokba, tehát az sem egy egyszerű történet.
Ez mondjuk meglepő volt, kabátot régen láttam.
Igen, sárba szurkoló emberekettől elszokott a szemünk. Igen, a másik pedig, amit ne felejtsünk el, hogy az izlandi bajnokság, ahogy az összes skandináv tavaszi-őszi rendszerű. Tehát ők gyakorlatilag bajnokságban vannak, top formában vannak, 10-12 tétmeccsel a hátuk mögött, az Etónak meg ez volt az első tétmérkőzése.
Egészen más fázisában van a két csapat.
Igen, ez mindig egy kicsit veszélyes. Abból a szempontból sajnálom az Etót, vagy egy kicsit kritikával illetném, hogy nagyon-nagyon passzívan futballozott. Abszolút. Tehát érezni lehetett az első perctől kezdve, hogy legyen ez a meccs 0-0, 0-0 hozzuk le, hazai pályán nyerünk, azért itt benne volt, sajnos azt mondom, még egy nagyobb vereség is benne volt, tehát a mérkőzés folyamán azért több olyan periódus volt, amikor az izlandiak fölén kerekedtek, egészen más találkozó várható a visszavágóra, és nagyon remélem, hogy az Eto fordítani tud, mert összességében jobb csapat véleményem szerint.
Egyébként a mérkőzés látva tényleg nekem is az volt az érzésem, hogy itt a győri játékosok, illetve a csapat nem igazán akarta a sikert, hanem csak úgy ott voltak a pályán, de maga a játékkép az nekem roppant negatív volt, és nem éreztem benne azt a tüzet, hogy most itt gyere adni nekem az oroszlánt. Ez lehet annak is köszönhető, hogy első mérkőzés, de azért nyilván, hogyha a BL indulási jogot tekintjük, akkor szerintem ennél többre kellett volna, hogy a pályán nyújtott teljesítmény többnek kellett volna lenni.
Igen. És különösen annak tekintetében, hogy azért itt jó pár játékosnak az első bajnokok ligája szezonja. Tehát most lenne itt mondjuk 3 bajnokok ligája győztes játékos, meg 10 éve áll a BL-ben, akkor olyan rutinná válik, és na egy meccs a sok közül. De hát ez véleményem szerint legalábbis, ha én ott játékosként pályára lépnék, akkor az életem mérkőzése lenne.
Abszolút.
És a következő meccs meg megint az életem meccse, és így tovább. Tehát a bajnokok ligája sajnálom, hogy nem volt mentalitás szempontból elég vonzó, reméljük ez változik a visszavágón, ahol Hát reméljük, hogy jól befűtenek.
Így van,
jó Isten meg az időjárás, és akkor a 40 fokban megnézik az izlandiakat, hogy mennyi lesznek dinamikusak.
Gondolod, hogy ők ezt nehezebben bírják, mert a hűvöshez vannak szakva?
Biztos vagyok
benne. Jó, hát te mondjuk ismered a finn igen, körülményeket is. Hát nehezen viselik az északiak egyébként a lagymeleget?
Hát én például, amikor játékosként március közepén gyakorlatilag hófúvásba mentem ki edzeni, én ennyi boldog ember sose láttam. És mondták, hogy haha, hello, Finnish summer, this is Finnish summer, és annyira büszkék voltak. Én meg azt mondtam, hogy ilyen időben Közép-Európában ki sem megyünk edzeni. És én meg a hófúvásba mentem ki márciusba, úgyhogy hát ez, ők ezt imádják. De viszont 25 fok volt, 25 fokba kisütött a nap, akkor már mindenki egy szápolóba kávézott az utcákon.
Az tehát igen.
Más az átlag.
Más a hőérzetük.
Más a érzet, így van.
Ennyi szólva. No, hát akkor, ahogy mondani szokás, különféle fajta ilyen társasjátékokban lépjünk arrébb három mezőt, és egy kontinensnyit, és nézzünk szét egy kicsit a labdarúgó világbajnokság történései között. Ugye tegnap az a futásban számos kitűnő kollégával beszélgettünk arról, hogy is alakulhat ugye a legjobb 8 mezőnye itt a negyed döntőben. Mindenkinek voltak tippjei arra, hogy melyik lesz majd a továbbjutó 4 csapat. És képzeljétek el, hogy az egyik legmegosztóbb, hogy úgy mondjam, tipp a Franciaország-Marokkó mérkőzést illette. Nem azt mondom, hogy 50-50 százalék volt, de meglepően sok tipp érkezett a marokkóiak győzelme vonatkozásában. Hát ez nem jött be. Ugye végül is mondhatnánk azt is, hogy ez azért egy sima győzelem volt a franciák részéről, és tulajdonképpen azt a fölényt, amit az egész világbajnokság alatt látunk a francia válogatottól, szerintem könnyedén hozták nektek. Meglepetés volt ez, avagy sem? Gege?
Nekem nagyon meglepő volt, én is egyébként most éreztem úgy, hogy Franciaországot el lehet kapni, és a marokkói csapat talán képes a csodára, de hát én bevallom teljesen őszintén, hogy én nagyon fáradt voltam, úgyhogy én csak az összefoglalót néztem ma reggel, de hát ott épp mondtam Ferenek, hogy 83. percig igaziból marokkói támadást nem is láttam, csak a francia fölény mutatkozott, úgyhogy hát így mondhatjuk, hogy sima volt, és nem tudom, Feri, neked mi a véleményed, hiszen te láttad a mérkőzést.
Teljesen egyetértek, én nyomon követtem a mérkőzést az elejétől végéig, és én is úgy ültem le, hogy az elképesztő dinamikus és kreatív francia támadójáték a világ egyik legszervezettebb védekezéssel appelláló csapatával szemben. Hát nagyon érdekes találkozóra számítottam, és valójában a francia elsőprő támadójáték megvolt, a szervezett marokkói védekezés nyomokban meg szintén megvolt, de valahogy a marokkóiaktól hiányoltam azt, hogy csak védekezéssel nem lehet tovább jutni egészen egyszerűen egy francia válogatottal szemben. Tehát a labdaszerzés utáni átmenetekben, amiben azért erős Marokkó. És a statisztikákat is végignézzük, gyakorlatilag 22 kapulövés az 5-tel szemben, 8 kaput eltaláló lövés az egyetlen egyel szemben, és az is talán a legvégén volt.
De ez nem köszönhető annak, hogy a francia válogatott ennyivel jobb és ennyivel szervezettebb volt még a marokkói labdaszerzést követően is?
Igen, ez kétségtelen, a francia válogatottat nagyon nehéz megkontrázni, tehát megfelelő létszámot biztosítanak a labda mögött a labdavesztéseknél, nagyon jók a visszatámadásaik, a középpályásaiknak nagyon jó a visszarendeződéseik, tehát az a francia válogatott minden szempontból kész van. Azért itt 3,68 százados XG volt a 0,14 századosra szemben, tehát gyakorlatilag a realitás még ennél azért több volt. Bono volt a mezőnyeik legjobbja, a marokkói kapus. De azon gondolkodtam, hogy ha már itt a végső győztesről is beszélgetünk, meg nagyon kíváncsiak a hallgatókért válaszára is, hogy egyáltalán ki lehet a világbajnok, és akár, hogy miért megindokolva.
Szerintem éppen beszélünk róla.
Igen. Ezt is akarom mondani, hogy a francia válogatottban nagyon nehéz hibát találni. Tehát fizikálisan rendben vannak, de termetre, testalkatra.
Szerintem valami olyan elképesztő generáció jött itt össze, és annyira kikezdhetetlenek minden irányból, elől-hátul, és egyébként, ami pedig elől tényleg valóban ezt a támadó potenciált jelenti ebben a csapatban, szerintem most mindegyik csapat fölé magasodnak, beleértve természetesen a halálból már többször visszatérni képes Argentinát, például, hogy más nem mondjunk, és hát nyilván tudjuk jól, hogy mire képesek. Ugye elsősorban itt a két kitűnő csatár, gondolok itt Harry Kane-re, vagy adott esetben, ha Angliáról beszélünk, vagy nyilván Erling Haalandra értelemszerűen a norvégoknál. De itt nem csak egy Mbappé van, ugye? Tehát, hogy itt azért van egy olyan elképesztő, nem is tudom, tényleg legalább 6 olyan képességű játékos van elő,
aki... Csak a kispadon van.
Csak, igen. Hát, szóval, hogy döbbenet, na.
Szerintem való a Marokkónál is ez játszhatott közre, hogy azért nagyon nem mindegy, hogyha azért Mbappé, Olise, Doué, Dembélé, ezek a játékosok jönnek szembe, Rabiot azért hátul, Upamecano, Saliba, tehát olyan tehát nem egy, kettő, három emberre kell figyelni, hanem az egész csapatra, és ha ezt megoldod, akkor a padról olyan hihetetlen minőséget tud még Deschamps behozni. Hát én megmondom szintén, én nem szurkolok a franciáknak, tehát én nekem egy válogatott, aki esetleg szerintem őket megfoghatja, Viva España.
De az még tovább kell jutni.
De azért, ha egy francia-spanyol elődöntő lenne, na azt tippelje meg valaki. Azért ne írjuk le senkit, tehát, de azért az argentinoktól is sokat várok, bár még ők se jutottak be a négybe. És azért ott vannak az angolok, vagy a norvégok, tehát...
És akkor valamelyik, tegnapi nap folyamán szembeült velem egy hír, hogy valaki Belgium-Svájcot tippelte a döntőbe.
Úgyhogy... Hát ő sok pénzt fog nyerni minden esetre,
ez
megfogadja.
Ez összejön, való igaz. És hát ugye azt se felejtsük el, és majd biztos szóba fognak kerülni az kapitányok, mert szerintem nagyon érdekes téma az, ugye, hogy a kapitányok egyes országokban sikerek és kudarcok után milyen irányt vesznek, de az, hogy Didier Deschampsnak ez a harmadik elődöntője a csapatával, világbajnoki elődöntője. Fú, ha halljátok, szóval azért ez nem semmi, és azért ugye az azt jelenti, hogy ez hány évet ölel föl, ugye az 8 évet kell, hogy föléljen, ugye, ha úgy nézzük.
Ha nagyon szűken nézzük,
ha csak tényleg a világbajnokságra bontjuk le, hogy azért abban azért jönnek-mennek játékosok, tehát, hogy itt ebben szerintem azt mindenképpen meg kell süvegelnünk, hogy itt ugye, hogy tudod a csapatodat olyan formává ahhoz alakítani, hogy a meglévő játékos keretre formáld rá tulajdonképpen a taktikát. Hozzáteszem, szerintem most van a legjobb dolgad. Deschampsnak, tehát szerintem most egészen elképesztő csapat van a kezében.
De egyébként nagyon hosszú kis paddal rendelkezik, az tény.
És nekem, amit a Zsuzsi is mondott, hogy nagyon összeért a csapat, és ha már a edzőkről volt szó, ugye Ancelotti és Vinicius Junior kapcsolatát is megemlítettük, akik ugye már sajnos nincsenek bent a világbajnokságon, de hogy Mbappé és Deschampsnak a kapcsolat is, hogy Mbappé sokkal jobb teljesítményt tud nyújtani, és sokkal jobban kijön az ő egyéni kvalitása a francia válogatottban, mint mondjuk akár a Real Madridban, hiszen ott is azért néha azért akadozik a gépezet, és nem mindig tud kijönni. Viszont most itt azt gondolom, hogy szárnyal Mbappé, hiszen már 8 gólnál tart, elképesztő.
Elképesztő, igen, mondjuk az is döbbenetes, és már erről is beszélünk, ugye, hogy most már ilyen egyéni gólrekordok szempontjából ilyen világbajnokságot alig haláttunk, nem? Tehát volt VB, ahol 6-tal lehetett gólkirálynak lenni.
Hát legtöbb VB-n,
és ugye most már azért ugye 8-al többen állnak itt, és még nincs vége a világbajnokságnak. Jó, oké, tudjuk, ilyen hosszú VB nem volt, tehát értelemszerűen több mérkőzés.
Ugye, na de 6 mérkőzés után állnak.
Ezt akarom mondani, hogy de ha arányosan nézzük, akkor viszont fantasztikus.
Alatták. Hát igen. A 70-es években jellemző volt a 6 góllal, aztán a 2000-es évek közep, vagyis a 2010-es években volt 5 gólos gólkirály, és legutóbb a P8-al lett.
Igen.
Tehát döbbenetes.
Na, szóval, hogy visszatérve még a kapitányokra, majd azt szeretném, azt át is átgondolnátok, hogy az hogy van, hogy bizonyos, ugye nyilván egy világbajnokság az egyik legnagyobb szűrő egy kapitány teljesítményét illetően, és ugye láthattuk, hogy nagyon sokan a kudarc után értelemszerűen lemondtak, távoztak. Aztán voltak olyanok, akik nem akartak lemondani, de elküldték őket, mint Julian Nagelsmann például, ugye. Most már tudjuk, hogy a német válogatott vezetésében mindenképpen csere lesz. És aztán persze vannak olyanok, akik ugyan a világnak, nem csak a saját nemzetüknek okoztak csalódást, mint Carlo Ancelotti és a brazilok, és Ancelotti mégis marad. Hogy szerintetek az mitől függ alapvetően, hogy kinek milyen lesz az útja egy kudarc után, mert hát ezek mind kudarcos befejezések bizonyos szempontból, hogy ez attól függ, hogy az edző egyéniségnek esetleg mennyi ideje volt csapatot építeni, mert Ancelottinak azért nem volt sok, vagy pedig valóban attól függ, hogy adott esetben milyen a személyes kapcsolata akár a szurkolókkal, akár a játékosokkal.
Én úgy gondolom, hogy amiket említettél, az mind befolyással van erre a témára, erre a kérdésre. Gyakorlatilag Ancelotti nagyon helyesen említetted, hogy azért nemrég vette át a brazil válogatott irányítását, és egyet ne felejtsünk el, hogy legjobb tudomásom szerint 2030-ig van szerződése. Van. Tehát azért nem olyan könnyű egy 30-ig tartó vagy szóló szerződést elmondani.
És ettől nagyon sok pénzről van szó. Hát, azt gondolom, azért hallottam gondolom, a Simon Evans-től, akivel a minap csináltam egy interjút, hogy messze a legdrágább edző válogatottak élén Carlo Ancelotti. Tehát nincs még egy ilyen sokba, még de soha se keres annyit, mint Ancelotti.
Na, hát akkor itt már ez egy nagyon nyomós év, hogy ne bontsuk fel.
Pénz beszél, kutya ugat.
És nyilván a vezetőséggel, a döntéshozókkal való kapcsolat is, megadott esetben a szurkolókkal való kapcsolat is befolyással lehet rá bizony.
Az azt jelenti, hogy ha például van egy kevésbé szimpatikus edző a csapat részéről, akkor, de a szurkoló részéről viszont nagyon szerethető, akkor inkább afelé tennának, hogy megtartsák azt az edzőt?
Ez egy nehéz kérdés, tehát alapjában a szurkoló döntse, hogy ki a válogatottnak vagy egy adott klubnak az edzője, de a szurkoló azért befolyása van, hiszen a szurkolókért van ez az egész sportág, tehát az egész sport a szurkolók szórakoztatásáért, és azért bizony előfordult, hogy mondjuk egy edzőt a játékosok szerettek, de mondjuk adott esetben a szurkolók tüntettek ellen a lelátón, akkor a vezetőség lépett. Tehát ilyen is van, de általában a világbajnokságok azok mindig egyfajta vízválasztók egy kapitány életébe, tehát vagy a szerződések a VB végéig szólnak, vagy nagyon közel járnak le ahhoz, és azért nagyon nem mindegy a világbajnokságon való szereplés, mert az lezár egy ciklust. Gyakorlatilag olyan, mint egy olimpiai ciklus.
No, hát ez mindenképpen érdekes, hogy ugye hogyan alakul ezeknek a szakvezetőknek a sorsa, de ennél még sokkal érdekesebb kérdés, és ebben várjuk majd a hozzászólásotokat, hogy a dolgok mai állása szerint szerintetek ki lesz ennek a világbajnokságnak a gólkirálya, és hány góllal, mert egészen elképesztő jelen pillanatban a jelentkezők száma és a rugott gól mennyisége per pillanat. Ugye itt ketten állnak 8 gólon az élen, ugye Messi és Kylian Mbappé, de azért ott szorosan a nyomukban ugye Erling Haaland, illetve Kane-nek 6 gólja van, de azért az se kevés, szóval maradjunk annyiban, hogy itt bőségesen lehet még ugye gólokat gyűjteni. A mennyiség az természetesen a hátralévő mérkőzések számától is függ értelemszerűen. Szóval ki lesz a világbajnokság gól királya és hány góllal? Ez az egyik kérdés, amire várjuk a válaszotokat. A másik pedig, amit majd ki fogunk tárgyalni a nap folyamán, itt a reggel folyamán még a későbbiekben, hogy vajon a világbajnokság végére megbukik-e Gianni Infantino? Mert hogy bizony, ugye bajban van, úgy tűnik a FIFA elnöke, vizsgálat indul ellene, sőt már az Európai Parlament képviselő is vizsgálatot akarnak indítani, mondjuk nem tudom, hogy innen miért oda, na mindez, ez az érdekes, hogy nekik mi közük Gianni Infantino féle ténykedéshez, de ugye itt a politikai befolyás, és a többi, tudjuk jól, hogy a Balogunnak a pályára helyezése, vagy a büntetésének a feloldása kapcsán indult el az egész botrány. Szerintetek az amúgy egyébként nagyon sikeresnek látszó világbajnokság ellenére vajon belebukik-e a FIFA vezető a kis ténykedésébe? Ez a másik kérdés, úgyhogy a 0630 55 55 605-ös számra várjuk a véleményeteket, és tartsatok velünk az egész reggel folyamán itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Believe.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
Végre valami okosat is csinált Egnes.
Nekem ez az ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Franciaország már elődöntős a labdarúgó VB-n. Győzelemmel kezdett a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Megvan az első elődöntős csapat a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, és így bejutott a legjobb négy közé a VB-n. Sorozatban már harmadszor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utolérte a góllövőlista élén Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a ma esti spanyol-belga párharc győztesével találkoznak majd. A 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Thibaut Courtois a belga válogatott és egyben a Real Madrid kapusa így várja a ma esti spanyolok elleni találkozót.
A spanyol csapat kiváló. Szerintem ők a végső győzelemre is esélyesek, egyértelműen favoritok ellenünk is. De a labdarúgásban bármi megtörténhet, így minden tisztelet mellett hiszem, hogy nyerhetünk. Jól ismerem őket, a legtöbbjüket a La Ligából, de van akit a Bajnokok Ligájából. Ez biztosan hasznos lesz számomra. Ugyanakkor ez most a spanyol válogatott lesz, nem a Barcelona, a Manchester City vagy az Arsenal. Alaposan kielemeztük őket, mindannyian ismerjük a játékosaikat.
A Ferencváros 2-1-re legyőzte idegenben a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első felvonásán. A magyar csapat így kedvező helyzetből várhatja a jövő csütörtöki budapesti visszavágót. Borbé Balázs tehát győzelemmel mutatkozott be tét mérkőzésen az FTC kispadján. Most őt hallják.
Picit azért minőségi játékot vártam a csapattól, de végül is az első mérkőzés a szezonban, ugye együtt vagyunk, 4,5 hete talán azért nagy tétje van a mérkőzésnek. Új rendszerbe játszunk, senki nem akar túlságosan kockázkodni, talán egy kis görcsösséget is láttam a játékosokon. Én úgy gondolom, hogy ez csak javulni fog, fel fogunk javulni mindenben, intenzitásban, összeszokottságban, fellazultságban, úgyhogy én bízok benne, hogy ennél már csak jobb lesz.
Ismét átvette a vezetést az összetettben Tadej Pogácsár a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, mivel a harmadik szakasz után a tegnapi hatodik első komolyabb hegyi etapot is megnyerte. Pogácsár előnye 2 perc 42 másodperc a második Vingegaardral szemben, a szlovén klassz is az M4 Sportnak értékelt.
Az biztos, hogy ez volt pályafutásom egyik legnagyobb győzelme a Tour de France-on. Hihetetlen volt a csapat energiája, mindannyian nagyon elszántak voltunk. Ez egy igazi mindent vagy semmit nap volt számunkra. És végül sikerrel jártunk. Tudtuk, hogy nagyon kemény nap lesz, és ezt éreztem is, főleg a végén. Ezért is örülök ennyire ennek a győzelemnek.
Ésik Róbertet választották meg a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökének, ez derült ki a tegnapi tisztújító közgyűlésen. Szerdán lemondott a szövetség korábbi első emberes Neller Domonkos, aki 2024 májusától töltötte be a tisztséget. Ésik Róbert 70, még a másik előtt, Lehocki Gábor 60 szavazatot kapott, egy ember pedig tartózkodott. Az új elnökség mandátuma 2028. november 30-áig szól. Ésik Róbertet Krejc Bálint szólaltatta meg.
Büszke vagyok arra a csapatra, akivel itt az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy lehetőleg minél több tagszervezetet megszólítsunk, bemutatkozzunk nekik, és elmondjuk, hogy melyik az a program, ami mentén dolgozni szeretnénk, hogyha bizalmat kapunk. És egy pozitív visszajelzés ez számunkra, hogy a tagság nyitott volt arra, hogy egy szakmai alapon átlátható módon működő szövetség felé mozduljunk el, amelyik a tagszervezetekkel partnerségben szeretne működni. és ez a három alapelv az összes elnökségi tagjelölt számára egy fontos közös alapelv volt.
Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a Wimbledoni tenisztornán. Linda Noskova és Karolina Muhova is először jutott fináléba a legendás füves pályás tornán. Muhova az amerikai Coco Gauffot 3, míg Noskova az ukrán Kosztyukot 2 játszmában győzte el az elődöntőben. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Vagy, mint úgy eldob. Hibák vannak, mindig lesznek. Emberé tesznek. Addig így jó, oh, oh. A vérem iszít minden. Nem dűs a szó, oh, oh. Rendbe teszek minden tűbben. Elfolyik a fény. Olyan jó, még mindig élek. A számot adnék egyszer. Nincs semmi, mert mitől féljek? Voltam bent, voltam lent, éltem kint, laktam bent, ellen már számtalan vonat, vertem már falatomat. Voltam bent, voltam lent, éltem kint, laktam bent, ellen már számtalan jó. Miért változzak most így a jó? Látni majd a múltba, más felé is vezet másképp. Nem állok sorba, választottam, elvesztettem. Lerombolták, felépítettem, keres hibákat is bennem. Sosem rejtettem, addig így jó. Oh, oh. Feledem a feledést újra, nem dühös a szó. Oh, oh. Emelem a poharam a múltra, elvakít a fény. Olyan jó, most már nem félek, annyiszor sérültem már, többé semmit sem érzek. Túlélni mindent, sehová sem futni, szembenézni a nappal, sosem megvakulni. Keresni a kérdést, magad lenni a válasz, semmi.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. A 103. Papp László elit ökölvívó országos bajnokságról Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke beszélgetett el Papp István kollégánkkal.
Hivatalos neve 103. Papp László elit ökölvívó országos bajnokság július 15-18, jövő szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában. Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetség elnöke. Hát először is a legfontosabb vagy a legkézenfekvőbb kérdés, hogy miért esett pont Nyíregyházára a választás?
Az első általunk rendezett magyar bajnokság óta minden egyes versenyt városokkal való közös együttműködés keretében valósítunk meg, és ugye a magyar bajnokságra is több város jelentkezett. Amikor lejöttünk először Nyíregyházára, ez most már talán egy fél éve, és találkoztunk a sportcentrum vezetőjével, találkoztunk a polgármesterrel, akkor azt láttuk, hogy ők nagyon-nagyon szeretnék. Valószínűleg azért, mert Nyíregyházának nagyon komoly sporttradíciói vannak, a városi sportvezetés nagyon nagyra értékeli, nekik is ugye jubileumi évük van, hiszen egy híres helyi atlétát, Kovács Bütyök József.
Melbourne olimpiai ezüstérmese, ahol Laci bácsi a harmadik aranyérmet nyerte.
Tehát van kötődés abszolút a 100 éves jubileumokhoz, és amikor elkezdtük az együttműködést, akkor egyértelművé vált, hogy remek partnerre találtunk a sportcentrumban, és hogy egy nagyon magas színvonalú magyar bajnokságot tudunk rendezni. Én nagyon örülök, hogy visszajön az ökölvívás, már ha ilyet lehet mondani visszajön, hiszen itt azért nagyon komoly tradíciói voltak, nem csak olimpikonokat adtak az ökölvívásnak, hanem itt komoly versenyeket is rendeztek annak idején, a nyíregyházi sóstókupa egy legendás nagy verseny volt. Én azt se tartom elképzelhetetlennek, hogyha ez egy jól sikerült rendezvény, már pedig az lesz, akkor a jövőben további versenyek jöhetnek majd le Nyíregyházára. Nem az ország közepéről beszélünk, ezt be kell látni, de azt el kell mondani, hogy sportszakmailag egy nagyon magasan képzett csapat intézi itt a sportrendezvényeket. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt rendezzük ahogy említetted ezt a nagyon hosszú nevűt, de mi csak ökölvívők úgy hívjuk, hogy a felnőtt magyart.
Hát ha már sóstókupa, akkor egy kis személyes emléket legyél olyan kedves, osz meg a hallgatókkal.
Hát ennek most már 42 éve kimondani is borzalom. Valóban az életem első ökölvívó mérkőzését 14 évesen az Evik színeiben itt a nyíregyházi sóstókupán vívtam. Vereséggel végződött, kikaptam egy salgótarjáni sráctól, de ettől például Nyíregyháza örökre a szívem közepe, és egy soha el nem feledhető emlék, hiszen itt lettem felavatva, itt léptem először szorítóba. Arról nem beszélve, hogy azóta is nagyon sokszor jártam itt. Boxügyben talán csak profi ökölvívással kapcsolatban, hiszen itt az amatőr ökölvívásnak legalábbis rendezvény szinten nem voltak olyan hagyományai, ellenben Nagy Lajos vagy Kovács Ricsi, Balogvili és még számtalan nevet említhetnénk, akik a válogatottban nagyon komoly sikereket értek el. Tehát Nyíregyháza, ha nem is volt olyan kiemelkedő, mint akár Debrecen vagy Budapest Jópár Egyesülete, azért mindig is sokat tett a magyar ökölvívás érdekében, és remélem, hogy mondtam, ezt a nyíregyházi sóstókupát talán újra lehet éleszteni, mert lenne értelme, hiszen ebben a régióban, ebben a térségben nagyon sok kiváló utánpótláskor ökölvívó is van.
Nem sok magyar ökölvívó állt olimpiai, világ és Európa bajnoki dobogón is, hát Kovács István például igen, de például Váradi János igen, aki innen indult, és Váradi János azért is egy nagyon fontos figurája a magyar ökölvívásnak, mert amikor Kovács István átlépte a felnőtt kor küszöbét, akkor egy ilyen klasszis boxolt a súlycsoportjában, és rajta keresztül kellett eljutni odáig, hogy aztán megkapta lehetőséget, hogy Európa világbajnokságokon Magyarországot képvisel.
Én kicsit szégyenkezem is, hogy Kovács Ricsi és Balogvili mellett nem említettem meg Jancsi nevét, bár ő a Debrecen színeiben érte el a sikereit, és valóban 1990-ben a Miskolci Magyar Bajnokságon sikerült először legyőznöm és átvenni tőle azt a stafétát, ami azért nekem egy nagyon fontos dolog volt. 20 éves voltam akkor, és 20 évesen, nem mondom, hogy berobbantam, mert azért már 88-ban junior Európa bajnoki címmel, meg már a 89-es évben is azért bontogattam a szárnyaimat, de biztos, hogy egy magyar bajnokság akkor nekem egy olyan fontos állomás volt, ráadásul az, hogy a nyíregyházi születésű és debreceni Váradi Jánoson keresztül sikerült ezt a magyar bajnoki címet megszereznem. Ez egy nagyon fontos ugródeszka volt az én pályafutásomban. Onnantól indult el egy hosszú, nagyon-nagyon sikeres rész, ami aztán egészen 92-ig hozta magával az Európa bajnoki, világbajnoki győzelmet és sikert, és aztán egy olimpiai bronzot Barcelonában, később meg egy olimpiai aranyérmet. Ezért is nagyon fontos a magyar bajnokság, mert most itt a magyar bajnokságon is biztos, hogy van már olyan sportolónk, aki van kiáltva abszolút favoritnak, aki ennek a sportágnak, vagy ennek a súlycsa, a saját súlycsoportjának talán a kiemelkedő legjobb ökölvívója, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan trónkövetelő fiatalok, akár például itt most akár a Filip súlycsoportját is mondhatnánk, ott is látok egy-két olyan nevet, de akár Petrimán Milán súlycsoportjában is van egy-két olyan fiatal név, akik komoly fejfájást okozhatnak neki itt a nyíregyházi szorítóban, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy ez a magyar bajnokság is termel majd újabb hősöket, újabb tehetségeket, és újabb trónkövetelőket.
Hát ha már Petrimán Milán neve elhangzott, ugye ő nyíregyházi ökölvívó, egy vidéki rendezvénynél gondolom én, hogy mindig rendkívül fontos, hogy legyen egy személyes, speciális kötődés is, tehát hogy a nyíregyházi szurkolók ne csak megnézzék mondjuk Hámari Lucát vagy Akilo Filipet, hanem legyen egy helyi srác, aki helyébe úgy saját magukat is beleképzelhetik a ringbe.
Hát pedig az előbb említett személyek, akit mondtál, azért érdemes őket megnézni természetesen, de azt is meg tudom érteni, hogy a nyíregyházi szurkoló elsősorban arra kíváncsi, hogy hogy szerepelnek a nyíregyháziak. Nagyon sajnálom, hogy Petrimen Patricia még nem ért el azt az életkort. Igen, Milán Hug, aki egyébként káprázatos tehetség, és bármerre jár mindenhol, nem csak, hogy megnyeri a versenyeket, hanem általában a legjobb ökölvívó díját is elhozza. Én abban viszont reménykedek, hogy láthatjuk majd őt még nyíregyházán szorítóba lépni, ha most nem is a magyar bajnokságon, de jövünk mi még vissza ide Nyíregyházára. Olyan jó alakul ez a partnerkapcsolat, hogy valószínűleg itt a közeljövőben lesz majd még a szövetség által és a sportcentrum által közösen szervezett verseny. Viszont Milánnak nehéz lesz a feladat. A súlycsoportjában van egy jó pár olyan bujons, aki ellen nem lesz könnyű dolga. Biztos vagyok benne, hogy ő jól kezeli ezt a nyomást, hiszen itt a szurkolók, a rokonok, az ismerősök, a barátok, mindenki el fog majd jönni szurkolni neki már a selejtezők alatt. Végig kell neki 4 napon keresztül menedzselni ezt a nyomást, hogy aztán a döntőben jó formában és jó alapotban itthon tartsa az aranyérmet. Én teljesen pártatlan és független nézőként abban reménykedek, hogy ez a magyar ökölvívás érdekét szolgálja, hogyha kiemelkedő jó mérkőzéseket láthatunk. A 65 kilós döntő egész biztos, hogy ilyen lesz.
Ugye Papp László emlékév van idén, március 25-én született 100 éve a háromszoros olimpiai bajnok legenda, ami miatt egyébként a Mössz Vándor kiállítása is megérkezett, Papp László Vándor kiállítása ide a Continental Arénába. Egy emlékezetes nagy gálával ünnepelte a Mössz a 100. születésnapot. Évvégéig előre tekintve, hiszen ez a Papp László nevét viselő országos bajnokság nyilván egy kiemelt esemény, évvégéig előre tekintve milyen események lesznek még a Papp László emlékévben?
Hát a záró eseményről tudok mindenféleképpen beszámolni. Mi nem fogjuk természetesen elfeledni Laci bácsi emlékét, mi jövőre, ha már nem is lesz 100 éves, és nem fogjuk nevén nevezni, hogy 101, azt a szellemiséget, azt az örökséget, amit ránk hagyott, egyrészt óriási felelőssége, másrészt hatalmas büszkeséggel fogjuk vinni és képviselni tovább. Az év záró nagy eseménye az a november 14-i papkupa lesz, amely egy interkontinentális csapatbajnoki mérkőzés lesz. Két nagy kontinens, talán a két legnagyobb méretű, nem biztos, hogy legerősebb, de a legnagyobb méretű kontinense, a pánamerikai kontinens csap össze Európával. Ez azt jelenti, hogy a pánamerikai bajnokság legjobbjai közül kiállított csapat, tehát a pánamerikai bajnokság győztesei közül összeállított 10 fő, 10 súlycsoportban, 5 férfi, 5 női súlycsoportban találkozik majd az Európa bajnokság, a szófai Európa bajnokságon sikeresen szerepelt 5 fiú, 5 lányjal. Ez akár az is magában hordozgat, hogy 10 ország fogja képviselni Európát, mert a szabályrendszer szerint maximum 2, és persze az is lehet mondani, hogy minimum 1 versenyzővel delegálhat egy-egy ország. Magyar egész biztos, hogy lesz, nem csak azért, mert reménykedünk benne, hogy Európa bajnokaink is lesznek majd az EB-n, hanem azért, mert a rendező országként nekünk alanyi jogon jár 2 hely ebben a csapatban. Tehát azt lehet mondani, hogy nem csak a saját, sőt, ez is a célja, hogy nem csak a saját országukat, saját magukat, hanem az egész kontinenst fogják képviselni. Ilyen még nem volt ökölvívásban, számtalan sportban, golfban, atlétikában, teniszben már létezik ilyen jellegű kontinentális összecsapás. Az ökölvívásban ez lesz az első, és mint hogy Laci bácsi első volt, aki 3 olimpiát nyert ebben a sportágban, ez a papkupa is az első ilyen kezdeményezés interkontinentális csapatbajnokságban. Én biztos vagyok benne, hogy ezt is sikerrel tudjuk majd menedzselni, és november 14-én egy olyan felejthetetlen estét tudunk az ökölvívás rajongóinak átadni a Liz Levente sportcsarnokban, amely egy tradíciónak lesz a kezdete, és Laci bácsi neve, ugyanúgy, mint ahogy Puskás Ferencnek a neve, Öcsi bácsinak a neve, a Puskás kupa, vagy a Puskás díj keretében tovább él, így Papp László neve is ugyanúgy tovább fog élni.
Csak ne nyerjünk annyi Európa bajnoki címet, hogy abból sértődés legyen, hogy kiboxolhat a papupán, de szerintem ezzel a problémával Mössz megbirkozna. Kovács István, nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Kokó István adott interjút el Papp István kollégánknak a 103. Papp László elit ökölvívó országos bajnokság kapcsán.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Az a hely, ahol ugyanolyan ritkán mászunk fel, fel a csúcsra. Itt égi jel, nagyon ritkán jön. Mert vannak a fák és a nap megszáll, ugyanaz a jegyem, amit még itt hagytál. Aki blitzel, az mindig jár, de vonat mindig jön. Hazafele megyök itt a csillagbóz, jól tudja, menj az elva, nincs egy gond. Ez az élet egy mondat, a fégnek pont, ami mindig jön. Örülök, hogy vacs velem mindig szöksz, jó van, rossz van, meg a kettő közt, nem a csemmit. Elég, hogy jössz, ne is mondd, hogy jössz. Éden ölel álmodunk már.
isteni cégi jel nagyon ritkán jön. Rónnak a házak, a felhők, fák nincs egyen, mert az angyalok elhagyták. Aki blitzel, az, az mindig jár, és vonat sem jön. Azokra megy, akik a csillagból jól tudja, menj az ebben nincsen gond. Ez az élet egy mondat, a végben pont, ami mindig jön. Örülök, hogy vacs velem mindig szöksz, jóban, rosszban, meg a kettő köz. Nem mond semmit, elég, hogy jössz, te is mondd, hogy jössz.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július 10-e van, 7 óra, 7 perc. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Egy fantasztikus csapattal itt van velünk egész reggel, benne Feri.
És ez csodálatos, tiszta Zsuzsi.
Jó reggelt kívánok, és itt van a mi drága Gyurta Gegénk is. Szia,
jó reggelt,
Gegel.
Sziasztok!
De jó, na, és képzeljétek el, hogy a mai reggel folyamán, itt ebben az órában legalábbis egy csodálatos hölgyel, egy fantasztikus elmével, egy igazi emberrel fogunk ki egészülni. Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Nagyon köszönjük, hogy hoztad ide a napsütést és a mosolyodat a reggeli műsorba. Ez igazán jó esik, és nagyon kell. Azt gondolom, hogy minden esetben, de most különösképpen jó ez nekünk. És azért örülünk, hogy itt vagy, mert nyakig vagyunk a labdarúgó világbajnokság történéseiben, és amúgy egyébként ne felejtsük el, hogy zajlanak más sportesemények is a világban. Nézek itt Gegére, ugye? Tehát vizes szezon van, úszó szezon van, nyakig vagyunk a vizes sportokban, így van. De teljesen természetes, hogy a nagyjából az emberek figyelme úgy globálisan, értelemszerűen a világbajnokságra koncentrál. És hát leginkább annak kapcsán, hogy én megmondom nektek teljesen őszintén, nem gondoltam, tényleg nem gondoltam, hogy a világbajnokság előtt a kimagasló egyéniségek, azok az ikonjai a jelenkori labdarúgásnak tényleg így fognak szárnyalni, és hogy az, amit látunk, az szerintem várakozáson felüli csillagszórás lesz, gólok számában, teljesítményben. Én azt hittem, hogy kicsit megfáradt, kicsit a különféle bajnoki vagy nemzetközi kupasorozatokban, hát nem is azt mondom, hogy kilúgozott, de talán lehet, hogy mégis ez a jó jelzőre, nem kiégett, de inkább kilúgozott játékosokat látunk, egy 5 héten át tartó világbajnokságon. Ehhez képest, nem tudom, majd mindjárt Enikőt is megszólítjuk, hogy ennek mi lehet az oka, kezdjed rögtön te, hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy tulajdonképpen egy pezsgés van a nagy csapatok igazi nagy ikonjainál.
Mérhetetlen örömmel tapasztalom, aki szeret focizni, úgy is mondom, hogy a versenyszellemben nem veszett el szerintem a játék. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy ez a játék benne marad, az, hogy képesek nevetni közben, miközben azért nyilván ott van az a feszültség.
Miért megy a dolog?
Ugye?
Közben azért
így van,
persze.
Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor láthatjuk, hogy milyen emberségesek tudnak maradni egy ilyen magas kortizol szintes készülléte mellett. Szóval, hogy az, hogy benne maradt a versenyszellemben a játék, számomra ez az egész világra egy nagyon fontos és komoly reménységet ad. És erre képes a sport.
Hú, de jó, hogy mondod, ezt a homoludens, ugye, a játékos ember, ugye, hogy ezért csak megjelenik, előbújik, bár próbáljuk üzletileg minden szempontból letaposni, de hogy nem lehet teljes egészében.
De egy nagyon fontos dolgot említett Enik, és ez nem hangzott el mostanában, hogy szeret focizni. Uh-huh. Hát tényleg ez mozgatja ezeket a legnagyobb világsztárokat, hiszen nyilvánvalóan nem a pénz. Azért a labdarúgás az érzelmek sportja.
Így van.
Tehát szeretné átélni a katarzist, szeretné jól érezni magát, és ezek végtelenül szeretnek focizni ezek az emberek.
És ez nem csak a játékukon látszik, hanem maga, ugye vannak ezek a pillanatok, amikor köztes pillanatoknak szoktam nevezni, amikor nagyon sok mindent, főleg a közeli felvételek, én ezeket is szeretem nagyon figyelni, de elárulnak, nem csak a lélektani állapotjukról, hogy most épp milyen stádiumban, stúdiumban vannak, hanem hogy épp az egészet hogy fogják föl, és hogy hogy állnak hozzá, és az egy sportoló élsportoló életébe, hogy ki tud-e kapcsolni arra pár másodpercre vagy egy percre, amíg nem zajlik éppen a foci, tehát épp ott valami miatt leállás van, és mit cselekszik magával, tehát hogyan kapcsolódik magához, a csapattársaihoz és az ellenségéhez, fantasztikus momentumokból nagyon sok szép dolog és klassz dolog derül ki.
Egyébként most, hogy amit mondtál, például a 11-esek előtt, amikor ráközelítenek egy játékosra, azért az ő hát testalkatából, meg ahogy ő a labdára tekint, sokszor meg lehet mondani, én legalábbis eddig
majdnem mindig eltaláltam,
hogy most ezt ki fogja hagyni, vagy berúgja, tehát ott is látszódik, hogy épp milyen állapotban van, hogy
abszolút,
hogy ez,
nagyon érdekes ez olvasni.
Fókuszált állapot, és ugye azt nem mindig látjuk, mert ugye kamerafelvételeknek köszönhetően látunk dolgokat a televízióban, de nagyon sokszor szeánszokat láthatunk. Mm-hmm. Tehát, hogy mindenkinek van egy szeánsza, akár egy keresztrevetés, vagy akár valaminek a megcsókolása, vagy kinéz valakire, és olyan érdekesek, mert ezek azok a hitrendszerek, belső hitrendszerek, amik azok a fókuszált mentális állapotokat, igenis tök mindegy, mit csinál, de meg tudja segíteni, hogy jobb legyen mondjuk a teljesítménye.
Fantasztikus, erre ki fog még térni, mert szerintem itt mehetnénk más sportágakba is, ugye emlékezetek Nadal kis rituális dolgaira, tehát ez valószínűleg itt, ahogy te is mondod, egy kicsit a ritusok, ugye a szeánszok, és nyilvánvalóan a belső hit, meg ami addig sikeres volt, tehát tudjuk jól, minden sportoló babonás, nevezzük ezt babonának, nevezzük ezt bármi egyébnek, de szeretünk ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, ami amúgy egyébként jól működött. Kicsit olyan visszhangosan hallom magam, ti is, nem tudom, lehet, hogy csak én. Szóval, hogy a helyzet az az, hogy azt szeretném még, ha egy kicsit átbeszélnénk, amivel te kezdted ezt a mostani témát, a játék. És azért nézek Gergére, mert mi egyéni sportból jövünk, és ha valamit, valamikor az ember tudott egy kicsit irigyelni, ugye az egyéni sportoló szenvedésében, hozzáteszem, tehát amikor az ember tökéletesített egy mozdulatot, amikor elértem azt, hogy uraltam a levegőt, amikor az olyan lett, amikor azt mondta az edzőm, hogy na, ebben volt valami, na ezt őrizd meg, na ilyet kell csinálni, akkor megvolt az a katarzis, vagy amikor az ember beleállt egy leugrásba, és felzúgott a taps, megvolt ez a katarzis élmény, mint ahogy nyilván valaha, amikor te győztesen csaptál a célba, ugyanez át, de azért, amikor az ember mondjuk egy váltó sikert érhetett el, vagy amikor a csapatoddal egyéni teljesítményekből összeadódó csapat sikert értél el, annak volt egy kicsit más íze, nekem legalábbis. Te hogy emlékszel erre, Gege? Mert ugye ez nekik megadatik, akik a fociból jönnek.
Hát amikor Enikő mondta azt, hogy szeretik azt, amit csinálnak, és Feri is rákapcsolódott, hogy szeretnek focizni, akkor itt nekem mindenképp egyből saját példám jutott eszembe, hogy egy csapatsportágban szerintem tényleg imádják azt, amit csinálnak, viszont az egyéni sportolók sokszor azért nem mindig úgy azonosulnak a saját sportágukkal, és azért bele tudnak egy kicsit savanyodni abba, és én is rengetegszer volt olyan, hogy a versenyeket vártam, mert az volt a jó érzés.
Hát az volt mondjuk a jutalom, nem? Szakmai szempontból a jutalom.
De azért nyilván az edzéseken meg kellett küzdeni, és a csapatsportágban azért a mindennapok is mások, a felkészülés, az edzések, hiszen azért ott vannak rajtad kívül jó sokan, tudsz beszélgetni, stb., de hogy igen, Zsuzsi, itt amikor egy csapat van, és egy bármilyen szinten tudsz már csapatként működni, az egy teljesen másik dolog, és itt is abszolút lejön az, hogy csapatként a fociban, hogy micsoda elképesztő teljesítményeket tudnak egymásért adni a játékosok.
És egy nagyon érdekes kérdés, és majd az is nézek először feléred, aztán persze Enikőnek nyilván a szakmai magyarázatára vagyok nagyon kíváncsi. Nekem volt egy olyan aggodalmam itt a világbajnokság előtt, kezdtem azt érezni, hogy ugye annyira eluralta a labdarúgást nyilván az Európai Kupa futballnak, vagy inkább a klub futballnak tulajdonképpen a pénzügyi szupremáciája, hogy az a fontos, hogy igazából mindenfölé magasodik. Egy picit az volt az érzetem az utóbbi években már, hogy a válogatott szereplés, mintha valamit kopott volna mondjuk így a klasszikus fényéből, mondjuk így a 70-es, 80-es, 90-es évekre, amire én vissza tudok emlékezni, talán még a 2000-es évekre is igaz lehet ez. Na most érdekes módon nekem ez a világbajnokság mindenre rácáfolt. Tehát azt látom, hogy azok a játékosok, akik amúgy egyébként még a legnagyobb múltú klubokban is, mint a Real Madrid. Hát nem is azt mondom, hogy döccennek, de Mbappé, Vinicius Jr., akikről azt mondanád, hogy fú, hát tényleg, ott nem azt az arcát mutatják, megérkeztek a nemzeti válogatottjukba, és gyakorlatilag újjászülettek. Hogy egyrészt nem tudom, hogy ennek a válogatott, vagy a mögöttük álló nemzet lehet-e az oka, és aztán majd ennük elmondja, hogy mit jelent valóban, nem tudom, egy nemzeti támogatás, jó? Hogy mi ennek a lelkülete?
Hát akkor kezdem én. Hát először is, ami miatt a világbajnokság presztízse és így a játékosoknak a hozzáállása nem fog változni, az egész egyszerűen az a fajta nemzeti érzés és összetartozás, ami jelen van a világbajnokságon. Tehát gondoljunk bele, hogy egy francia játékos egy kontinenseken át az utolsó fillérét, vagy frankját, vagy euróját a szurkolók beleinvestálják abba, hogy ott lehessenek a csapattal. És kimész egy stadionba, és több ezer kilométerre hazától ott van több ezer, vagy több tízezer szurkolód, az ezeket a játékosokat is egy teljesen más dimenzióba helyezi.
Igen, de,
soha
de,
nem lesz érdekel.
De amikor a Real Madrid tehát házastadionjába léptek igen, pályára.
Most, igen, nyilván annak is megvan egy egysége, de amikor a hazádért futballozol, az ezeken a játékosokon is látszik, hogy ez egy egészen más szintre emeli az ő teljesítményüket és hozzáállásukat. Arról nem is beszél, hogy a világbajnokságnak megvan az a presztízse, hogy rengeteg aranylabdás, korszakos egyéniség van a labdarúgásban, meg volt, akik nem lettek világbajnokok. Mert ez egy óriási motiváció minden
hát majd számára. Most azokról egyébként a beszélgetésünknek a fő motivációja, majd arról beszéljünk Genikővel, és oda fogunk majd kikanyarodni itt ennek az órának a második felében, hogy valóban a végül is a totális beteljesülés nélkül visszavadulók, tehát akiknek ez nem adatott meg, amiről Feri beszél, hogy világbajnokok legyenek, azok hogy készülnek lelkileg, de előbb most erről a többletről beszéljünk, Enikő. Mit jelent ez? Tehát amit látom most, hogy gyakorlatilag Norvégia, és most már a világ is tudja, hogy mit jelent ugye a viking húzás, és hogy kell számolni, és hogy kell ütemre csinálni mindezt, vagy adott esetben ugye nyilván láthattuk az oranje, ugye a hollandok mögött állók már nincsenek versenyben, de akkor is ez egy nagyon-nagyon emblematikus, vagy mit jelent a latinoknak ugye az a fajta tényleg sírásig hatoló érzelem áradat. Szóval, hogy van ilyen? Van, összeadódik ez a fajta lelkület? Tényleg létezik ez a fajta erőhatás?
A tömegnek van egy nagyon-nagyon erős pszichózisos hatása, és akár egyéni sportról beszélnénk, akár csapatsportról, az az érzés, amit olyankor átéreznek a sportolók, hogy nem vagyunk egyedül, és közös a cél. Ezek a rajongókat is, meg ugye a részvevőket is egy olyan pszichózisos hatású lélektani magaslati állapotra viszik, hogy egyszerűen tényleg képesek közösen a közönség és a sportolók többet kihozni akár magukból. Erre ugye nem kevésszer látunk az eredmények kapcsán ugye bizonyítékokat. És tulajdonképpen, ahogy a tömeg segíti a sportolót, vagy sportolókat, vagy a sportolók segítik a tömeget, ugye? Mert ugye, amíg
nem tudom, hogy melyik
megjelennek, közös, tehát oda-vissza megy a hatásmechanizmus tulajdonképpen. Én azt mondom, hogy oda-vissza segítik egymást, mert amit átél például a közönség, ezeken most nagyon egyszerű lenne csak azt mondja, hogy iszonyatos dopamin koktélokat él át agyi szinten, amire nagyon nagy szüksége lenne minden nemzetnek annak érdekében, hogy az összetartozásért mindannyian küzdjünk, és mindannyian azt érezzük egy nemzetben, hogy soha semmilyen körülmény között nem vagyunk egyedül, itt vagyunk egymásnak bármikor, és bármikor megfoghatjuk egymás kezét. És gyönyörű példák vannak most is, ahogy a közönség akár hangszintjén, vagy ahogy egyszerre fölállnak, vagy megszólalnak, ugye, megy egy fajta lélektani kommunikáció, és igenis ezek nagyon nagy hatással vannak a sportolókra. Igen. Tehát, hogy ezért úgy nevezzük, hogy sportkapcsolódás. Uh-huh. És ami ebbe benne van, az a különleges eredmény tulajdonképpen, hogy mindenki máshogy fog hazamenni. Bármi is az eredmény, hoznak nem csak élményt, hanem egy olyan lélektani pluszt, amit csak az ilyen tömegben lehet úgymond megszerezni. Hát
gondoljunk csak bele, amikor az Európa-bajnokságra akár kijutott a magyar válogatott, vagy ott sikert ért el, hát a körútra kiment több százezer ember, és megszűnt a közlekedés.
Igen.
Tehát olyan hihetetlen összetartozási érzés van, és ezt a játékosokra is átragad.
Igen, és ez nagyon jó, nagyon nagy szükségletünk.
De megint a csapatsportág jött elő. Egyéni sportágban ez nem nyomhatja meg inkább a versenyzőt? Tehát az a fajta nyomás, hogy már pedig igenis őért tehát több millióan szurkolnak, és neki teljesítenie kell, ez akár negatívan is hathat a versenyzőre.
Igen, akkor, hogyha a versenyző a magánéletében nem küzdött meg megfelelően a személyiség fejlődése folyamán azzal, hogy megfelelési kényszerrel, vagy csak megfelelési elvárással rendelkezzen. Ez két különböző dolog, hogyha kényszer alapú személyiség rakodott össze a háttérbe mentális dologban, akkor biztos, hogy nem csak teher, hanem nyomás is lehet, és akár alul teljesíthet, és pont ezért fontos az egyéni versenyzőknél teljesen más mentális felkészítést kell, mint egy csapatnál, mert teljesen mások azok a nyomások, amit egy csapatban úgy azért eloszlik, vagy máshogy élik meg.
Tehát a felelősségi szint az teljes egészében más, ugye? Tehát az, és van, aki ezt jobban elbírja. van, aki nem, van, akit egyébként ez inspirál, valakit nem, de hát ugye ehhez kell a szakember, hogy ezt a karaktert, ezt ki tudja tapogatni, és ennek mentén tudja felkészíteni a sportolót. Ugye amikor, most egy picit távoli például, amikor valami nagy tragédia történik, ugye sajnos pont a közelmúltban volt adott esetben akár földrengés, vagy ilyesmi, akkor azt szokták mondani, nem tudom, hogy létezik-e, hogy ilyen érzelmi kilengéseket szinte mérni lehet, ugye a fájdalom szintjét, és adott esetben ez pozitívan is igaz szerinted? Tehát amikor egy ilyen százezres körüli stadionban ennyi ember egyszerre, vagy legalábbis majdnem, mert nyilván az ellenfélnek is vannak a szurkolói ordít fel egy gólnál, akkor ott van ilyen pozitív kilengés? Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy ezzel hogy vagyunk, de ez mérhető?
Hát a helyzet az, hogy még mindig nagyon nehezen épül be a köztudatba, hogy arra föl kell készíteni az egyéni és a csapatsportolókat is, hogy a pozitív stressz is stressz. Aha. Tehát ugyanúgy bekerül abba a bögrébe, ugyanabba a bögrébe, mint a negatív stressz, és hogy azt is úgymond rá kell hangolodnunk mentálisan, hogyha nagyon örülök, vagy már nagyon-nagyon ott vagyok azon a szinten, hogy ez a nagyon happy feelingben, hogy az is kibillentheti a teljesítményt, és én hogyan tudjak megmaradni azon a szinten, ahol tényleg ki tudom magamból nagyjából a maximumot hozni.
A koncentráció megmarad.
Így van, a fókuszált figyelem, meg ugye mindannak, amit az ember taktikai szinten megtanul, hogy annak az alkalmazása. Tehát ezekre is készülni kell, tehát nem csak a negatív ilyen distresszes dolgok, és nem véletlen szokták azt javasolni például a csapatsportolóknál, hogy nyugodtan a csapat inthet a szurkolójának, hogy most így állj. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit irányíthatja is, na nem azt mondom, hogy lehet mindig a közönséget vagy tömeget irányítani, de hogy akár ilyenfajta kommunikációt is be lehetne építeni, mert mondjuk az egyéni sportban is, ott például iszonyatosan fontos, hogy egyfajta csend is meg tudjon jelenni, akár pár másodperces csend már a sportolónak vissza tudja hozni azt, hogy akkor ugye maga a ritmikát, amit el kell ott végigcsinálni, ugye, hogy az a memória be tudjon indulni. Szóval ezek különböző sportágakban, különböző formátumokban máshogy tanítjuk, és Európán belül maga a mentális felkészítése, akár az egyéni vagy a csapatsportokban teljesen máshogy zajlik, mint Európán kívül. Tehát van hova még fejlődnünk, és kell erről beszélnünk.
No, na, az mit jelent, hogy Európa lemaradásban van, vagy egyszerűen a kulturális háttér más, és ezért ennek a feldolgozása vagy befogadása is más, és van ebben vezető kontinens vagy náció? Picit azt gondolom, az amerikaiak biztos előttünk járnak, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Nem, én azt gondolom, hogy így, amit elmondtál ezzel, így maximálisan egyetértek, és köszönöm, hogy gyönyörűen összefoglaltad. Talán még annyit tennék mellé, hogy jönnek az új generációk. És ugye én nem azt mondom, hogy a tapasztalt generációk, mert mindannyian itt legalábbis azok vagyunk, csak hogy a tapasztalt generáció másban szocializálódott, máshogy alakult az idegrendszere, és minden, és az újabb generációknál teljesen máshogy kell a mentális felkészítéseket végezni, mint ahogy azt régen tettük. Nem beszélve arról, hogy a neurológia tudománya már nagyon sok mindenre rájött a képalkotó eljárásoknak köszönhetően, hány csapatsportolónál van benne az edzésbe megfelelő mennyiségű szembecsukott, egyensúlyos feladatok, illetve tolató feladatok.
Mert hogy ez fejtsd ki.
Ez az egyéni sportolóknál is igaz, hogy az inverz szálazföldi feladatok, főleg, hogyha azokat különböző egyensúlyi feladatokkal megspékeljük, és még a szemet is becsukjuk hozzá. Sőt, vannak olyan sportolók, hogy ilyen fejjel lefele lógatást is lehetne speciálisan betenni. Olyan jellegű idegrendszeri kapcsolódásokat hoznak létre az agyban tulajdonképpen, hogy egyszerűen döbbenet, miket lehet mentálisan még kihozni. Na most bizonyos legendák, világszinten lévő nagy sportolói legendák mögött azért ezek ám ott vannak.
Na, kicsit még lebensel ezeket a fájdlakat. Tehát ugye, amikor az ember Djokovic legendás koncentrációját látja, a tényleg a visszatérési képességet, és ezt most persze mondhatnánk akár az argentin labdarúgó válogatottra is, tudod, ez a van élet a halál után, amikor már 0-2-re áll a csapatod, és a továbbjutás a tét, és kihagytál egy 11-es, most csak Lionel Messi esetét mondjam. Tehát ezek szerint... Itt nem csak arról van szó, hogy látunk egy szerencsése megszületett zsenit, hanem akkor azon túl, amit taktikailag, technikailag a pályán nyújt, ezen túlmenően ezek szerint lógatták fejjel lefelé, és csukott szemmel mindenféle ilyen gyakorlatokat is csinálhatott.
A helyzet az, hogy a neurológia szempontjából neurológusok egész jól föl tudják most már mérni az agyi, hogy miket hogyan lehet kihozni, mondjuk egy figyelem koncentráció szempontjából, és ezek mögött lévő neuronális kapcsolódásokat, hogy hogyan lehet összeépíteni, nagyon komoly rálátásunk lett. És pontosan ezért azért mondok egy egyszerű gyakorlati dolgot, például a szem, hogy képes legyen fókuszálni, nem csak úgy lehet feladatokat szárazföldi edzéshez, én hozzá szoktam javasolni, hogy végezni, hogy akkor most nézek egy fókuszpontot, és egy sötéten megy össze-vissza a fehér pont, és akkor csak a szemgolyómmal kövessem, hanem ha ezt már megy, és nagyon fókuszáltan tud erre figyelni, akkor fektetve jobbra, fektetve balra, és akár fejen állva is ezt ugyanezt eléri az agyban, akkor jobb lesz a teljesítmény.
Mert hogy tulajdonképpen ez már önmagában egy nagyon extra teljesítmény pluszban az agynak, ugye, hogy egy fekvő helyzetben, vagy akár fejjel lefelé kell ugyanezt produkálni, ugye?
Hiszen hát igen, főleg
más elfoglaltsága is van az agynak.
Legtöbb sportolónál, de hát ezt pont neked nem kell mondani, néha fejen állnak, vagy néha pörög körülöttük a világ, nem csak 180 fokos fordulatok vannak, és pont ehhez lehet stimulálni jobban az agyat, vagy akár egy vízisportnál, hogy mit él át az ember víz alatt, mit föl, vajon az agy tud-e ugyanúgy alkalmazkodni, tehát másodperceket lehet ilyenekkel javítani tulajdonképpen. Tehát a szárazföldi edzés, mikor egy mentális edzéssel kiegészítjük, akkor ott kellene legyen egy neurológiai edzés, ami nem egy általános dolog, hogy mindenkinek így kell csinálni, hanem le lehet mérni mindenkinek az agyi kapacitásos működését, és egyénre szabni ezeket a dolgokat. Fantasztikus dolgokat lehet kihozni ez a jó a sportolókból. Ez mondjuk az élsportolói szintről beszélek, mert ott azért látjuk, hogy inkább oda kell ilyen részletekre figyelni.
Elképesztő, elképesztő. És hát ugye főleg az, amikor az ember azt látja, és most már lassacskán ráfordulunk majd erre a témánkra is, itt a zene vagy a rövid szünet előtt, hogy amikor azt látod, hogy a legnagyobbak, tehát tényleg azok az egyénisége ennek a világbajnokságnak, akiktől azt várja a nemzet, azt várják a szurkolók, azt várja a szövetségi kapitánya, sőt a csapattársai is, hogy téthelyzetben mentsék meg a válogatottat. Ugye egy Erling Haaland, aki képes erre, egy Lionel Messi, egy Cristiano Ronaldo, egy Kylian Mbappé, és még sorolhatnánk tényleg a nagyokat. Szóval, és ezt a nyomást, ezt elviselik, és meg is mentik. Tehát, hogy emögött nyilvánvalóan van egy személyes, nagyon szerencsés genetika, egy nagyon jó együttállás a dolgoknak, meg nagy valószínűség mindaz, amit mondasz, ugye? És hát ki mennyire tudatos, annál jobban kijöhet ez. Hát ugye Cristiano Ronaldo volt ennek szerintem az egyik mintapéldánya, most már egy picit múlt időben beszélünk róla. Szóval ez jelenti azt, hogy valaki ekkorában, hogy ezt a plusz-plusz nyomás, mert nem csak egy nemzet nyomása van rajta meg itt, hanem hogy ő tudja, hogy neki kell megoldani a helyzetet.
Nagyon sok múlik, hogy milyen a teher és a nyomásbíró képességünk, ez is egy neurológiai dolog, és abszolút fejleszthető, és nem egyszerűsíteném le csak a rezilienciára, mert a sportban azért teljesen
más. Hajlamosak vagyunk manapság, ezt egy kicsit túl tolni, hogy mennyire fontos a rugalmasság, a reziliencia.
Hanem azt mondom, hogy azt a különbséget, ez erről valamelyik könyvemben írtam is, hogy a teher és a nyomás között mi a különbség. A teher, az terhelhetőséget kell hozzá növeszteni, testileg, lelkileg, és egyre nagyobb terheket elbírunk. De az nem nyom össze. A nyomás az azt jelenti, hogy úgy képzeljük el, mintha a filmekben ez a két mozgó fal, és én középen állok, jön, és egyre inkább prés alá helyez, és nyom össze, tehát itt a vegetatív idegrendszer kapcsol be az összes tünetével együtt, nehéz légzés, gyomrom fönn van a torkomba, stb.
Ami mindenképpen rosszulhat a teljesítményre, értelemszerűen.
Nagyon, igen, és hogy gyakorlatilag a vegetatív idegrendszer fölött nincs kontrollunk. Ugye, és ez a kontrollvesztés tud nagyon sokszor, ugye, befolyásolni ezt, hogy nyom.
Nem értjük, hogy mi történt, ugye? Igen. Hát én azt akartam csinálni, aztán
csak hát ez erre képes. Vártam, hogy itt álljak a startnál, és most akkor mi történik?
És miért blokkoltam le?
Na és hogy ezt a fajta nyomást tulajdonképpen van egy genetikai hajlamunk is különben. Nagyon sok múlik, hogy a sejt memóriánkban, amit örökülünk felmenőinktől tulajdonképpen, hogy ők hogyan dolgozták föl a lelki tartalmainkat. Tudjuk, hogy ebben mindenkinek lenne feladata. És hogy higgyünk abba, hogyha jó szakemberhez járunk, és jó pszichés megsegítést kapunk, akkor ezeket a sejt memóriából ki lehet tulajdonképpen takarítani, és új nyomás állóbb tartalommal lehet az önismeretet úgymond föltölteni.
Hogy én ezt képes vagyok, meg tudom csinálni.
A vegetatív idegrendszer fölött, mivel nincs kontrollunk, ezért, hogy ne szabaduljanak el ezek a tünetek ott egy rajtnál például. És hogy ezekre van nagyon jó lehetőség, jó, tehát én nem azt mondom, hogy minden sportolóból jól kihozható, talán egy csoportsportban jobban eloszlik ez a nyomás, azt merhetem mondani, mint az egyéni sportokban. Az kemény. Tehát van, akinek azt kell javasoljuk, hogy nem való neki egyéni sport, sajnos.
És egyébként ez végtelenségig fejleszthető, vagy egyént függő, mert azt tudjuk, hogy az állóképesség az azért azt
akár a végtelenség is lehet fejleszteni, viszont ez egy egyéntől függ, hogy mennyire képes ezeket a szituációkat gyakorolni és fejleszteni?
Van egy alaptól íg fejleszthetőség, amit csak mindenkinél kísérletezéssel tudunk eljönni, életkor is befolyásolja, de például az étkezés is befolyásolja, hogy miként termelődik a bélrendszerben a szerotonin. Ugye miért fontos, hogy arra figyelnek egy világbajnokságnál, hogy azért minden kontinensen más az étkezés, és ha én a szerotoninomat az otthoni étkezés és mindenhez szoktattam hozzá, akkor viszont el kell vinnem azt az ételt, mert egy másik kontinensen máshogy manipulálják az ételeket, és hiába eszem ugyanazt meg, nem ugyanaz a szerotonin termelésem lesz. Tehát elég komplexen van összefüggés, de jól rá tudunk már látni ezért tudományosan.
Őrület. Hát igen, azért egy, hogy mondjam, bonyolult kis gépezet ez, amihez nyilvánvalóan minden eleméhez érdemes egy picit hozzátenni. Azzal fogjuk folytatni majd, hogy amikor a nagy egyéniségeket látjuk egy ilyen világeseményen, nyilván ők azok, akik a legtöbb embert megmozdítják. És amikor sírni látjuk őket, akkor talán még inkább. És hát láttuk Neymar könnyeit, Cristiano Ronaldo is bizonyos szempontból, ugye Feri, mert most látom olyannyira, te is kicsit, azért ne sírjál. Hogy mondjam, szóval a búcsú mindenkinek fáj. Nem csak annak fáj szerintem, aki tudja, hogy ez volt az utolsó. Itt ugye nyilvánvalóan a horvát Modricot is említhetnénk. De a világnak is tulajdonképpen tudomásul kell vennie, hogy egy elképesztően fontos, színes, pótolhatatlan egyéniséggel kevesebb lesz ez a csodálatos sportág. Ez az elvállás, ez egy őrületes űrt hagy mindenkiben. Ennek nyilván a feldolgozása majd egy következő kérdés lesz, de egyrészt hiszen azt mondtad, hogy az érzelem mennyire nagy, hogy is mondjam, erőkkel jelenik meg itt a közönség, és nyilván a játékosok oldaláról. Teljesen rendben van, ugye a sírás? Tehát ez egy olyan helyszín, ugye, ahol jöhetnek a férfi könnyek.
Én azt gondolom, hogy mindenképp szükséges, mert hogyha merünk sírni, ugye a sírás síró könnyekben, bizonyos könnycseppekben van fájdalomcsillapító, és akkor amit érzek, azt tudja egy kicsit csillapítani a fájdalmat, és hogyha nem együtt sírunk azzal, aki épp búcsúzik, és kiírja azt, hogy dönt, akkor tulajdonképpen nem is tudjuk egymást jól segíteni. Tehát ha én csak otthon sírok emiatt, az nem olyan, mintha a tömegbe sírok, amikor ő ott van, vagy bele szembesülök, úgymond, úgyhogy jó együtt sírni.
Szóval hogy ennek is megvan ezek szerint a közös lelki megkönnyebbülést okozó hatása.
Nagyon fontos.
Na hát erről fogunk beszélgetni, meg arról, hogy a visszavonulás mivel jár, ki hogyan készül erre, hogy lehet erre egyáltalán készülni? Milyen az, amikor az embernek egyszer csak a következő naptól már az a feladata, ami addig évtizedeken át volt, nincs? Amikor ez megszűnik, mi tölti fel ezt az űrt? Szóval sok-sok kérdés maradt még, és itt van velünk Pólus Enikő, akivel ezt átbeszéljük rövidesen a zenéket követően. Maradjatok velünk!
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Ne hagyd, hogy összezavarja az elmédet, az az összeesküvés elmélet, hogy mindent valami sötét erő irányít. Mert a valódi erő láthat mindent, és senkinek sem árt, még ha a reményfénye most nem is nagyon világít. Ez itt az illúziók világa, és nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdőt a fától. De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utatba semmi, nincs késő megváltozni mától. És ahogy a napra a napok, úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Ez itt az illúzió világa, és nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdő a fától. De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utatba semmi,
be az élek. De itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az élek. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Hey! Az Atlantitól a csendesig, néha a zaj, néha mert a csendesig jön.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk, július 10-én, 7 óra 39 perc van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és folytatjuk ezt a rendkívül izgalmas beszélgetésünket Pólus Enikővel, aki mentálhigiénés szakemberként, emberként van itt, hál' Istennek újra most fizikai dimenzióban, tehát nem csak telefonon, pont erről beszélgettünk, hogy a jelenlét, a fizikai jelenlét, hogy tényleg így látjuk egymást, ez mekkora erővel hat, és milyen sokat tesz hozzá, és természetesen Beneferivel és Gyurta Gegével is itt szájtátva hallgatjuk egyébként szerintem azokat a dolgokat, amit egyrészt a döbbenetesen gyors tudományos fejlődéséről ennek a tudományágnak mondasz, hogy milyen módon lehet megsegíteni akár az egyéni, akár a csapatsportolók teljesítményét, és hogy nem is értjük néha, nem látjuk, nem nehéz megmagyarázni bizonyos teljesítmények mögött tulajdonképpen azt, ami bekövetkezik, azt mondjuk, ez földön túli, hogy ez neki hogy ment, hogy innen a sírból is hogy hozta vissza. Hát nyilván nem mögött azon túlmenően, hogy mennyi munkát fektetett valaki bele, kiderül, hogy milyen típusú munkát is fektetett bele, ugye? Tehát mindenképpen képezte magát és az idegrendszerét is a feladatra. Ott hagytuk az imént abba, hogy búcsú. Ugye az egy nagyon nehéz élethelyzet. bármilyen esetben is, hogyha egy csodálatos pályafutás a végéhez ér, akkor azt érzi az ember, hogy valami olyan tűnik el, ami addig része volt az életünknek, ami addig izgalmat adott, amiért lehetett szurkolni, ami ezt a közös élmény megélést ezt hozta. És ennek a világbajnokságnak, hogy az egyik nagy, azt gondolom, pozitívuma, hogy egyrészt még együtt láttuk a nagy generációt. És én azt merem mondani, hogy ez egy nagy generáció, amelyben Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, ugye Mbappé fiatal, de nyilván ő is a fölfele lóki a teljesítmények szempontjából, de most beszéljünk, hogy Modric, beszéljünk a távozókról, akiket most már búcsúzni láttuk. És láttuk az ezzel kapcsolatos könnyeket, láttuk az ezzel kapcsolatos veszteséget. Ez hogy éli meg először is a játékos, aki tudja, hogy ez volt az utolsó világbajnoki megmozdulás?
Biztos, hogy elindul egy veszteség, egy gyász. Tehát nincs olyan, hogy nem legfeljebb kívülről nem látható módon. És hogy ez egy pár hét alatt azért a maga módján le tud zajlani, tehát ez nem kell semmiféle nagy szaktudás vagy segítség. És az, hogy az azt követő időszakra mit tervez, az az egyik legfontosabb, mert mikor leállunk valami olyannal, ami a mindennapjaink része volt, a céljainkat és az életmódunkat meghatározta, kell egy forgatókönyv. És az a forgatókönyv, hogy mit tartalmaz és hogyan, és én erre azt szoktam mondani, mert nem kevés sportolóval meg bíróval is dolgoztam együtt ilyen leállásoknál, hogy átzsilipelő forgatókönyv. Amikor nem teljesen állok le, nem úgy állok le, nem céltalanul állok le, hanem van egy időszak, ez az átzsilipelés, amikor valamit azért még csinálok a régi dolgokból, de már egy kicsit máshogy. Erre nem csak lélektanak van szükség, hanem fiziológián szempontból is, mert ugye a hirtelen leállást, hirtelen pihenéseket tulajdonképpen meg kell segíteni, mert hogyha a test és a lélek stresszként fogja föl, hogy valami megváltozott, akkor előfordul az, hogy akár egy immunrendszer nem jól reagál, vagy akár sérülés veszélyes is lehet bármi. Tehát kell egy ilyen átzsilipelő forgatókönyv, és nagyon fontos új céloknak a kitűzése, de nem akkor, amikor tulajdonképpen megtörténik a leállás, mert ott pár héten belül tényleg ilyen emlékbetörések lesznek egyik partra a másikra, régi emlékek jönnek elő, akkor eljönnek azok, hogy kiknek köszönhetem azt, amit előjön az, hogy már nincs értelme az életemnek. Tehát nagyon sokféle dolog jön elő.
Szélsőséges, ugye?
Abszolút. És ilyenkor a környezetnek, ha van nekik, általában van egy család, vagy társ, vagy szülő, vagy bárki, nagyon fontos szerepköre van, hogy ne megvigasztalni akarja, hanem meghallgatni akarja, és csak jelen legyen. Nem kell semmit mondani, mert ezekre nincsenek vigasszavak. Főleg, amikor ilyen legendek állnak le, és ugye ma már nekik social platformék vannak, és hogy vannak, akik tartják is a közönséggel a kapcsolódást. Igen. És a kapcsolatot. És ugye a közönségnek ez egy ilyen vigaszt tud lenni, hogy de nem tűnnek el, de láthatjuk még néha őket, és hallhatunk még néha róluk, és ez a közönségnek úgymond a gyászfeldolgozása sokat segít.
Igen, ez egy érdekes kérdés, és az is, és most persze a hallgatókhoz is szólok, 030 55 55 605-re, írjátok meg, hogy nektek a nagy elköszönők közül most, ugye Neymar, Ronaldo, vagy akár Modric, hát a többiek még játszanak, most leginkább értelemszerűen ugye Lionel Messire gondolunk, ki fog a saját válogatottjából a legjobban hiányozni? Kinek a hiánya lesz az, ami szerintetek maró módon hat majd ránk, és azt mondjuk, hogy úristen, hát nélküle nem ilyen a válogatott, nem is lehet többet olyan, és a többi, és a többi. Szóval kérjük szépen, hogy írjátok meg, hogy nektek ki fog a nemzetközi világból, a válogatottak szintjéről a legjobban jobban hiányozni abban a tekintetben, hogy tudjuk, hogy többet nem láthatjuk. Enikő, mi van azzal a dologgal, amikor azt látod, hogy olyan zsenik, mint amilyen Neymar volt a brazil labdarúgásnak, akiről most is azt mondják, hogy Brazíliában nincs még utódja. Tehát jó, nagyon nagyszerű játékos, nyilván Vinicius Junior, és van néhány nagy tehetség, de az, amit Neymar adott Brazíliának az utóbbi években, azt annak a karakterisztikája még nem jelent meg senkiben. Vagy itt van ugye szintén korábban aranylabdás Horvát Modric, aki fantasztikus dolgokat ért el, világbajnok nem lett, de mondjuk lett azért világbajnoki ezüstérmes, meg bronzérmes Horvátországgal. Vagy itt van Cristiano Ronaldo, ugye, akinek szerintem a világ fele egészen biztos, hogy vágyta, hogy legyen világbajnok. Tudtuk, hogy azért ez hiú ábrán, mert ez nem valószínű, hogy ezzel a portugál válogatottal összejöhet. Nagyon nagy csúcsokat ért el, 5 aranylabda, tavaly Nemzetek Ligája győzelem, Európa-bajnoki cím. Szóval ő maga tapaszgatja a sebeit, amikor azt mondja, hogy de hát nekem az Európa-bajnoki cím az legalább olyan, mint a világbajnok lettem volna?
Hát, hogy milyen önsegítő módjaik vannak, arról sok mindent tudnék mesélni, de nyilván titokvilág az ott marad, hogy tulajdonképpen az egy nagyon fontos dolog, hogy hol tart ő a személyiség fejlődésében. Ugyan tudja segíteni magát azokba a pillanatokba, amikor konkrétan fiziológiás hiányként fog megjelenni. Ugye ez egy teljesen más életmód lesz, persze ott vannak a gyerekek, és akkor vannak új célok, meg új szakaszok, meg azért ők a híresség celebritását viszik tovább, ami sok megjelenése meg feladattal is jár, de hogy egy kicsi hiány az élsportolók életébe, bármit is csinálnak, bármilyen szuperforgatókönyvvel vezetik át az életmódjukat, mindig lesz. Nem tudok abban hinni, és nem azért, mert pesszimista vagyok, szeretem ezeket racionálisan megfogni, mert akkor könnyebb megtanulni egy ilyen sportolónak ezzel együtt élni, hogy az a kicsi hiánnyal nem lehet feldolgozni, hanem valahogy meg kell tanulni együtt élni. És azt tudom mondani, hogy mikor az életszakasz utolsó naplementéje érkezik, és az emberi test lélek már öregszik, és egy naplemente szakaszban van, nagyon sokat fog jelenteni ez a rengeteg élmény, amit ilyen sportolóként átélt, mert értelmet is ad az életnek különben, hogy valamit alkottam ezen a földön, és tömegekre tudtam hatással lenni.
Sokat beszéltünk világsztárokról és a szurkolókra való hatással, meg a lélektanáról, de vetítsük ezt át az átlagemberre, vagy az átlag sportolóra. Tehát nagyon sok nem világsztár élsportoló vagy hobbisportoló van, aki mondjuk 35 évesen mondjuk abba hagyja azt, amit gyerekkora óta csinál. És nekik mit javasolsz, hogy lehet ezt lélektanilag átvészelni ezt az időszakot? Tehát az van, hogy én nekem volt egy 20 éves karrierem, és akkor abba hagytam, és mostantól kezdve akkor semmi futball, vagy semmi tenisz, vagy semmi vízilabda, ami eddig volt, vagy pont egy picit még benne kell maradni, hogy ez a fajta zsilip időszak, amit fogalmaztál, ez megmaradjon, vagy akár ezt egy átlag munkásra mondjuk nyugdíj előtt ez hogy működik? Tehát, hogy az a fajta lelkiválság ne legyen úrrá az emberen, amikor abba hagyja azt a mindennapi tevékenységét.
Nagyon fontos mindenki számára, aki sportol, hogy ne akkor tervezze a leállást, amikor le kell állni. Ugye ez alól még lehet akár kivétel sajnos, amilyen én voltam, egy sportsérülés, ami leállíthatja egyiket a másikra a sportutat, de hogy én, ha valaki elszánja magát, hogy sportolói létet él, már ott kell tervezni, nem feltétlenül az idejét, hogy mikor áll le, mert az sok mindent befolyásolhat. Később, hogy nem lehet előre eldönteni, hanem sokkal inkább azt, hogy gondolni kell sportolói létbe arra, hogy mást is megtanuljak, ugye a fiataloknak, hogy mást is kipróbáljak, másban is megtaláljam az élet értelmét, másra is fókuszáljak, mert tudom, hogy az élsportolók életében az időbeosztás az milyen, de ha van valami, ami oda azért még beférhet, az csak segítheti a sportoló életét, tehát hogyha van valami más véna is, az nagyon sokat tud abban segíteni tulajdonképpen, hogy mondjuk leállás előtt 2-3 évvel el kell kezdeni a dolgoknak a megszervezését. Ez csak tudatosan lehet, máshogy nem. Tehát akik spontánul alakították ezt az életben, azt tapasztaltuk, hogy például bíróknál is, hogy ugye egyszer csak nem futottak annyit. És minimális volt az a heti 2-szer futottak egyet, semmit nem ért. És olyan melankólia, meg depresszió hormonjai kezdtek el termelődni, hogy nem értették. Azt hitték, hogy azért, mert most már nincs az, hogy bejárjuk a világot, és mindenhol ott vagyunk is, hanem nem, pusztán a futást kellett volna átzsilipeltetni és máshogy alakítani, és ilyenkor adunk valami új célt az érdekben. Tehát ez azt jelenti, ha már nem lehetek pályán, pálya mellett lehetek segítő. Ugye, vagy a tapasztalataimat megosztom, vagy ahogy ti is alkottok itt a tudásból, tapasztalatból rengeteg mindent, tehát hogyha valami átkonvertálódik egy hasonló pályába, ahol hasznosítani lehet az élményeket, tapasztalatot, tudást, na az a legjobb sportterápia.
Neked te vagy közöttünk a legutoljára visszavonuló, Gege, úgyhogy neked.
Én azért is maradtam egy kicsit csöndben, mert így abszolút megérintve érzem magam, mert mindent, amit elmondtál, azon én konkrétan végigmentem, tehát ugye én a 21-es Tokiói olimpiát követően egy éves átmeneti időszakot terveztem be, és úgy voltam vele, hogy akkor tudtam, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor az élsportot befejezem, és onnantól jön a valódi élet, és tudatosan készültem, és tényleg meg is volt minden, mégis, amikor azt mondtam, hogy itt a vége, az első pár hét nagyon jól éreztem magam, és mégis betört ez a nagyon mély rossz érzés, és én sem találtam magam, és hát szerintem mondhatom, hogy igencsak depressziós állapotba kerültem, amit mai napig néha megfájdul a szívem, amikor egy világversenyt nézek, és egy sport úszó versenyt nézek, és közvetítek, vagy akár szakkommentátorkodom. Tehát ez a mai napig benn van, ez az űr, amit te is mondtál, de ugyanakkor el tudtam fogadni azt, hogy ennek vége, már soha nem lesz az, ami, és meg tudtam találni azt, hogy a heti három edzéssel, a heti három úszó edzéssel vissza tudom hozni magam azt az érzést, ami régebben volt. Tehát én is tudatosan készültem, de mégsem tudtam véghez vinni azt, amit te is mondtál, hogy tudatosság kell, hogy legyen. Szóval, hogy ez minden sportolónak szerintem elképesztő nehéz lehet, hiszen én is 27 évig csináltam azt, amit...
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, én már nagyon-nagyon rég volt, de azt az érzést fel tudom magamban idézni, hogy amikor én is közvetíteni beültem a kommentátor állásba, és elindultak a csapatok így a versenyzői árokba a szerekhez, és megindult ez a bevonuló zene, hát az első években komolyan mondom, hogy magasabb púzusszámmal beszéltem, alig bírtam, tényleg, tehát tényleg az emberben ez a vezérhangja a versenyzés iránti véghetetlen szeretet, meg a megmutatkozásnak ez a fajta vágya. Aztán, amikor másnap reggel fölkeltem, azt mondom, jaj, de jó, hogy nem kell edzésre menni. Tehát, hogy ennek azért volt egy ilyen oldala igen, is.
Megláttad a pozitív oldalát
igen,
is.
Igen, igen, tehát, hogy tényleg kimerem jelenteni, hogy az edzés nem hiányzott, de a versenyzésről való leszokás, az egy nagyon nehéz, az egy elvonási tünet. Ezt kifolyam mondani, így éltem meg, ez létezik?
Abszolút létezik, és hogy az a jó vagy rossz hír, hogy a versenyszellem nem múlik el. Aha. Tehát az embernek utána, bármilyen területen volt, kell legyen valami terep, akár csak, hogy önmagával versenyezzen, és ez lehet akár a konyha egy süteménnyel való versenyzés, de azt fogja észlelni, hogy hú, ebbe sokkal jobban bepörgettem magam, mint itt körülöttem mások. Ilyen nekem az átevező kajakverseny, mert én nem az volt az én sportom ilyen szempontból, de kérdezték, hogy most miért így, miért nem úgy haladok, mint a többé. Hát mi? Mert magamat akarom legyőzni. Hát nem múlt el az a versenyszellem. Ezt meg kell magunkba értenünk, és valami terepet kell találnunk, hogy versenyezzünk magunkkal.
Nem szoktatok álmodni, bocsánat, még, hogy versenyzel?
Nekem az nincs, az hál'
Istennek. Nekem nagyon sokáig volt.
Vagy nem emlékszem.
Nagyon sokáig volt.
Én mai napig sokszor álmodok róla, hogy mérkőzés van, vagy gólhelyzet van, vagy gólt szerzek, és futok ki a nézők
közé. Én is futok.
Igen. Nekem nagyon sokáig volt a mellé lépek a gerendán érzet, és arra fel is ébredtem. Tehát az egy olyan érzés volt.
Még a lábad is megfájdult.
Komolyan, de az tényleg egy ilyen kellemetlen ébredés volt egyébként, azt úgy nem kívántam. Úgyhogy nagyon sokáig megmaradt egyébként ez a dolog, de most már nagyon-nagyon ritkán jön elő. Nagyon ritkán.
Nekem egy nagyon érdekes kérdésem lesz, és lehet, hogy nem fogtok egyetérteni, de fel kell tennem, hogy van olyan olimpiai bajnok, aki később boldog tud lenni a való életben, hiszen az az érzés, amit ott az olimpiai aranyéremnél érez, az bármi más tudja az életben azt a pici hasonlóságot is adni.
Fantasztikus a kérdésed, és tudod miért? Mert hogyha az ember csak sportolóként titulálja magát, hogy ez a ki vagyok én az életben, ha csak sportolóként, és nem csak sportolók vagyunk, bármilyen területen is mozogtunk, akkor tulajdonképpen van. Tehát a sportolói lét nem én vagyok, hanem az egyik fontos szerepköröm, ami egy életszakaszomat tartítja. Én elsősorban ember vagyok, és férfi-női identitással.
De Enikő, de azért ez ugye nem ennyire egyértelmű, ugye? Tehát ugye azért itt, amikor nem azt mondom, hogy kudarcos privát életeket látunk, vagy nagy pofonokat, vagy ilyesmi, akkor az abból adódhat, hogy valaki azt hitte, hogy ő nem több, vagy csak az, viszont az nagyon is ő, amikor ő bajnok?
Igen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az emberi önbecsülést, hogy hogyan becsülöm én magam, és kapcsolódok magamhoz, hogy arra épül egy jó önértékelés, és ahhoz jön hozzá a szerepköreink, az, hogy apa vagy, az is egy szerepkör, és hogy annak külön boldogsága van, mint az emberinek, és az a baj, hogy a jóléti társadalmakban úgy épülnek össze a szocializációban az emberek, hogy a szerepkörékbe tartózkodnak nagyon sokat, és ritkán ezt az emberi részt erősítik. Márpedig attól tudunk boldogok lenni emberként, hogy nem kell nekem szinte semmit letennem az asztalra, és a társadalomnak bemutatni semmit, hogy értéke legyen annak, hogy ember vagyok. Ha ehhez még hozzájön, hogy a helyén kezelem azt, hogy sportoló vagyok, és ott mit értem el, és annak egy külön boldogsága van, ez a kettő együtt tudja a valódi boldogulásokat elérni. Nem tudom, hogy érthetően mondom, de külön kell szedni ezeket a dolgokat a személyiségben.
De ez sikerül? például akkor csak a magyar sportolókat nézve ez sikerülhet? Tehát, hogy ez benne van?
Ezért fontos,
hogy mi gondolkodásmódunkban?
Ezért fontos, hogy a mentális felkészülésben benne legyen, hogy hogyan épülünk mi össze, és valójában kik vagyunk, és mitől vagyunk ki, és hogyan. Mert ha a mentális felkészülésben nincs benne, akkor ugye az a rengeteg óra és fizikai-mentális befektetés, amit a sportba beletesz valaki, annyira csak sportolóként tud magához kapcsolódni, hogy onnantól kezdve, hogy elvétetik a sport, vagy már nem csinálhatja, onnantól kezdve így lebegni fog a világőrbe, hogy ki vagyok én, és mi a célom, és akkor mit fog nekem boldogságot adni.
Igen, és hogy érdekes dolgot mondtál ezzel a szerepkörökben való megfelelés, vagy bizonyos szempontból tetszelgés vonatkozásában, hogy önmagában az nem tesz minket boldoggá, ugye, hogy ember vagyok, és sajnos azt gondolom, javítsd, rosszul gondolom, hogy ezt meg egyre inkább felerősíti a közösségi média, ahol más egy mutatunk, csak a szerepeinket, ugye, tehát, hogy én ilyen szerepben vagyok, itt is tündöklök, ott is tündöklök, itt is jól néz, stb. De hát a mögötte azért van egy emberi élet, egy lény, megélések, nehézségek, rossz alvás, rossz evés, fájós has, stb. Szóval, hogy ezzel neked szakemberként mennyire lett nehezebb a feladatod, hogy adott esetben ezt a torzulást megpróbáljuk kivenni a hétköznapokból, vagy valamilyen szinten korrigálni?
Hát elveszi az időt, annak a hatékonyságát, hogy azonnal immédiás lesz tudjam a lényeget kezdeni a klienseknél. Tehát hagymahéjat szedegetek le, meg banánhéjat, és persze igyekszem, mert én a hatékonyságra törekszem, de valóban, amit mondasz, ez ezzel jár együtt tulajdonképpen. Szoktam mondani két fázis, hogy egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy te ki vagy emberként, és aztán köszönöm, ha megismerhetem a szerepköreidet, az még egy plusz áldás. Másrészt, mikor fölteszem a kérdést, hogy ki vagy te, most nem ti, hanem bárkinek, akkor hát aneszteziológus vagyok, és akkor elmondom, hogy nagyon megtisztelő, hogy más is az egyik szerepkörét tudhatom, de amúgy mögötte ő kicsoda. És teljes elbizonytalanodás. És ez a lényeg, hogyha ezt összerakjuk, akkor a sportolói lét és a sok emlék el tud szépen a személyiségbe helyezni. Hogy
de milyen válaszokat várnál? Mert most engem is így meg, hogy mondjam, indított ez, hogy megkérdezzük, hogy ki vagy te, az ember elkezdi sorolni, hogy ez voltam, aztán ez lettem, aztán ezt csináltam, aztán de.
Hát azt milyen tudja választ? Ember.
Oké, rendben.
És akkor ezt kell, ezzel kell szembenézni.
Hogy lehet ezt lebontani ennek, vagy nem is tudom, szétszálazni. Oké,
de ezzel kell ember? Szembenézni, hogy ki vagyok én emberként. Én például emberként egy tökéletesen tökéletlen ember vagyok, és nőként is. Uh-huh. És hogyha valaki szereti a tökéletlenségeimet, akkor én annál jobban fogom érezni magam az életemben. És akkor most mondhatnám tovább.
Na de bocsáss meg, de hát ma, amikor nem, hogy a tökéletlenségeket nem tanuljuk meg elfogadni.
Nem, azt mondja, a tökéletességet.
Ezt akarom mondani, még az a picike valós igen. és ismert hibákat is, még az ott lévő kis anyajegyet is inkább leshatírozzuk, ugye, hogy még az se legyen ott, mert hogy megvan az applikáció.
Hogy a social, amikor belépett a sportolók életébe, hogy ugye minden kis apróságért megszólják az élsportolókat. Ugye mindenbe kritizálják, ha nem úgy áll a hajuk, vagy éppen a kislábújuk elfordult. Szóval, hogy mindenbe, pontosan erről a social tehet, és erre szoktam azt mondani, hogy ha ma egy sportoló meg tudja mentálisan tanulni azt, hogy nem érdekli, és ezt kizárja, akkor nem lesz rá hatása. Ha viszont olvassa ezeket, és érdekli, akkor lesz a sportolói teljesítményre hatással.
Már a párizsi olimpia idején több olyan magyar sportkiválossággal találkoztam, nagyon bölcsen. Szerintem valószínűleg jó felkészítőjük vagy tanácsadójuk volt, akik teljes egészében lezárták a közösségi médiájukat az olimpia idejére. Független attól, hogy bár mondjuk marketing meg üzleti szempontból lett volna jelentősége itt meg ott, azt mondták, hogy nem, gyakorlatilag nem működik, lezárják, nem foglalkoznak vele, kizárják az ilyen jellegű külvilágot, még akkor is, ha ebben mondjuk adott esetben nagyon sok pozitív visszacsatolás is lenne, tehát megerősítést is kapnának, vagy szurkolói, de nem akartak semmivel se találkozni. Ezt mennyire tartod ma jó iránynak?
Én nagyon bölcsnek tartom azoknál is tulajdonképpen, akik tudnak ezzel mit kezdeni, mert a fókusz figyelmet elfiszi, és nem tudjuk, hogy melyik érzés, amit ugye oda bedobnak a szosorra a hozzászólásokhoz, hogy mit válthat ki egy régi emlékemmel. Aha. Hát jobb ezt kizárni. A másik része, ugye pont amit a olimpia kapcsán így még nyilatkoztam akkor, hogy én, amikor a sportolók beérkeznek valamelyik sportnak a végére, nem szólaltatnám meg rögtön őket. Mert ők még egy olyan adrenalin állapotban vannak, hogy nem biztos, biztos, hogy jól tudnak nyilatkozni, amit ők visszanéznek egy életen keresztül, és büszkék lesznek, és akkor egy aranyérem mellé odajön egy ilyen nyilatkozat, az azért meg tudja nyomni ott az érzéseket.
Hát most ez egy érdekes felvetés, mi a másik oldalán, mint a média, tehát mi szeretjük az azonnali hatásokat, sőt, ugye a nagy tévétársaságok ezért fizetnek milliárdokat, hogy az első interjú az övék legyen, de abban teljesen egyet tudok érteni.
3 perc és lemegy az adrenalin.
Igen, ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy arra vagy nagyon fel kell készíteni a sportolót, hogy ott egy olyan biokémiai állapot is van, amit nem biztos, hogy tud uralni. Tehát igen, neki nem az volt a feladata, hogy abban legyen jó az interjúban, hanem ami előtte történt.
Meg hogy kapjon levegőt.
Ha meg hogy kapjon levegőt. Egy visszatérő állapotban bős dolgokat mondani, szóval hát nem is annyira egyszerű. Képzeljétek el, van, aki azt írja nekünk Feri Soroksáról. Sziasztok, jó reggelt, a nagy sztárok közül nem fog hiányozni senki. Nem értek egyet. Ha már legalábbis a válogatottakból. Fantasztikus játékosok jönnek utánuk, és állnak már most készen, hogy átvegyék a helyüket, hálásak lehetünk, hogy láthattuk őket a pályán, ez egyébként igaz, de jönnek az új tehetségek, az új egyéniségek, a focinak az új arcát mutatják be, például így van ez, megy Messi, már kopogtat Nico Paz.
Nico Paz nagyon jó.
Jó, én ezt értem, de most akkor még arról, ezt akarom mondani, akkor arról tudnánk beszélni, hogy viszont mi emel valakit oda azzá, hogy messzizzük, hogy Cristiano Ronaldozzuk, hogy annó mit tudom én, tényleg mondhatnánk a korábbi nagy egyéniségeket, szóval, hogy min múlik az, hogy Zinedine Zidane, tehát amikor az ember azt mondja, hogy egy fantasztikus csapatból valaki mégis fölül kilóg.
Egy ideig biztos, hogy hasonmásokat fognak keresni, hogy na ő olyan, na ő nem olyan. Tehát hozzá a legendákhoz fogják hasonlítani.
Messi utód, ugye?
Vagy így jelek, van, olyan, mint olyan, a Messi. És hogy ez le fog zajlani, azt gondolom, a tömeg szintjén tulajdonképpen. Ez mind-mind arról szól, hogy hiányoznak a legendák, és hogy tulajdonképpen keressük az utódokat. Én azt gondolom, hogy az egyéniség az nagyon fontos, hogy hogyan viselkedik akkor, amikor kiakad, ugye? Vagy milyen játékai vannak, hogy milyen gyönyör, tehát itt nem csak taktikai játékról beszélek, hanem esetleg arról, amikor kiszólnak a közönséghez és egy gesztust csinálnak, tehát ezek az egyéniségnek a megjelenését szerintem a már a játék mellett nagyon fontosak, és hát mondjuk azt, hogy a social is, mert hogy a social is emeli őket, vagy egy picikét visszábeti ugye a rajongói táborban.
De egyébként a mai felgyorsult világban ez még szerinted lehetséges, hogy, mert ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a régi időben mind nagyon sok ikon volt, nagyon sok példakép, de hogy most már nem az van, hogy mint régen, hogy volt egy-egy nagy ikon, hanem most már sok kicsi ikon van. Hogy ezek közül is képes valaki kiemelkedni, vagy most már egy picit átalakul ez a ideologizálás is?
Nagyon jó a kérdés, mert tulajdonképpen miért is történik ez? Hát mert úgy tűnik, hogy a népeknek, a közönségnek erre szüksége van, hogy kiemelkedjen a nép közül a király, vagy kiemelkedjen a... Tehát mintha szükség lenne arra, hogy valaki olyan szintű egyediséget lássunk, aki bennünket is hittel, reménységgel föltelt, hogy kihozhatjuk magunkból az egyediséget. És pontosan ezért nagyon bölcsnek kell lenni, hogy amikor sportolókról beszélünk, mert nem mindenki, aki mondjuk egy legendává való tudja kiemelni magát, vagy kapják föl, vagy emelik közönség ilyen szempontból. Ez főleg csapatsportba kell nagyon vigyázni erre, mert hogyha ott van 1-2-3 legenda, azért nem biztos, hogy a többi csapatsportolónak annyira jó érzés, mert mondjuk az ő social oldala nem olyan, vagy nem olyan volt a teljesítménye, hogy tulajdonképpen neki tapsolnak, neki nem, pedig ebbe a csapatmunkába én is részt vettem. Tehát azért nem kevés háttérkonfrontációt szoktak ezek elindítani.
De mi van, ha ez a sportoló mondjuk egy befelé forduló, mondjuk egy introvertált személyiség? Akkor,
mint
akkor
Messi, ő... mert azért Messi sem
az. Amúgy igen.
De akkor jó, de mondjuk Messi azért különleges a pályán eltöltött szerepe miatt.
Jó, hát de most már, azért szerintem, igen, de az elmúlt, tudom én, 10 évet megelőzően azért azt mondtuk, ugye, hogy igen, a játékával, de hát amúgy egy unalmas igen. figura.
Tehát, hát igen, igen.
De... Ma már nem, tehát ma már más, mert annyi megélés van mögötte szerintem, meg annyira kijönnek rajta az érzelmek szerintem, hogy
ez mindenképp. Ez személyiségét fejlesztették, igen, elég tudatosan.
De ha mondjuk van egy ilyen introvertált személyiség, aki mondjuk minőségében egy hatalmas nagy személyiség, meg egy hatalmas nagy minőséget jelent, de pont emiatt nem tud kiemelkedni. Akkor mi van ezzel a személyiséggel?
Itt jön a felelősség, hogy milyen menedzsmenttel veszem körbe magam, és a menedzsmentembe ne egy gazdasági részleg irányítson feltétlen, hanem hogy egész egyszerűen az én szempontjaim, az én céljaim alapján döntsék el a dolgokat. Szóval a menedzsmentben nagyon-nagyon kell fejlődni, és nagyon kell valami máshogy csinálni, máshogy összerakni a forgatókönyvet.
Ezt én még megfejelném még egy fokozattal. Mi van abban az esetben, hogyha egy adott játékos vagy sportoló érzelmileg suta, hogy nincs meg az a képesség, az az érzelmi intelligenciája, hogy ezekre az impulzusokra képes legyen. Abban hát, az esetben.
Igen, vagy akár az IQ nincs a helyén, és mondjuk attól még taktikailag lehet, hogy tud, mert azért kell ehhez IQ, hogy összerakjuk a dolgokat, csak hogy ilyen szempontból az van, hogy a menedzsment azért fontos, mert egy csomó specializált területet be lehet vonni ilyenkor, hogy akkor kihozzuk belőle ilyen szempontból is a legjobbat. De van, akit nem kell odaengedni a közönség elé, hogy mondjuk kapcsolódjon, vagy beszéljen, vagy egy riportot túl sok időt adni, pontosan ezért, hogy védelem alá kerüljön. Mert ma már, ha kiderül, hogy na jó, a játék a jó, na de amúgy mennyire kis butús egy ilyen helyzetben, na az már lejjebb viszint nem fog akkor a tapsot kapni a tömegtől. Tehát ilyet is tapasztaltunk már.
Ez nagyon érdekes dolog, és hát ez, amit a menedzsmentről mondasz, hogy tulajdonképpen ez mennyire fontos, hogy minden oldalról feltérképezzék annak a tehetségnek a kvalitásait, hogy miben igazán jók, és hogy akkor azt nyilván az előnyöket megmutatni, az esetleges, mit tudom, hiányosságokat meg egy picit ügyesen elfedni, és úgy alakítani. Sajnos lassan a beszélgetésünk végére érünk, pedig annyi mindent tudnánk még beszélni, de egy valamit szerintem zárásként, ahonnan kezdtük is, amikor érdemes lenne átbeszélni. Elképesztő vadvilág van, rengeteg negatív érzelem, rengeteg olyan dolog, ami rajtunk felül áll, háborúk, természeti csapások, hogy más nem mondjak, ugye szörnyű földrengések, adott esetben tényleg erdőtüzek, egyebek, amik nyilván a lelkületünkre minden szempontból nagyon rosszul hatnak. Én most egy kicsit úgy érzem, hogy ez a labdarúgó világbajnokság egy ilyen gyógyír. Tehát most valahogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy ennyi ember így együtt a szurkolásban feloldódva tudott örülni. Szerinted létezik-e ez a fajta, hogy mondjam, globális gyógyító folyamat, amit esetleg a foci meg egy ilyen esemény adni tud?
Én ebben hiszek, és a fociterápiában is, és az, ahogy ott ülnek a televízió és a rádió mögött, és hallgatják az emberek, és nekem visszamondják, tehát az elmúlt, amióta elkezdődött, ugye azóta szinte minden ilyen klienssel való beszélgetésbe egy kicsit be is csúszik, és ha el is aludtam az előtti este, akkor másnap reggel már tudok mindent, de hogy ilyen szempontból létezik ez a gyógyító hatás, az, hogy tömeg egy egységként, egy cél érdekében tud összefogás generálni maguk között, erre nagyon nagy szükség van, hogy erre a hitrendszerre visszaterítsen, és illetve még egy fontos dolog, mikor kiterítik az ászlókat, akkor azért annak van egy még televízión keresztül is egy gyönyörű gyógyító hatása, hogy mi lehetünk mások, különbözőek, és lehetünk egy pályán, és játszhatunk, de tulajdonképpen minden nemzetnek megvan a maga szépsége, a maga különlegessége, és ez gyógyír, hogy mi együtt vagyunk ezen a földön, és egymásra is számítsunk. Ne csak játékban, hanem pályán kívül legyünk emberek és emberségesek egymással.
Igen, való igaz, és én is azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, és most, mint egy falat kenyér, ezek a közös élmények, ezek annyira hiányoztak és kellettek az emberiségnek, úgyhogy de jó, hogy az olimpia is hasonló élményt ad, és most ugye volt már téli olimpia. Jött még egy érdekes hozzászólás, ugye a social media biztosan nehezíti a mai sportolókat, de a pszichológia tudományának fejlődése viszont nagyon sokat fog segíteni a fiataloknak, már csak azért is, hogy sok utánpótlás klubban, már a fiataloknál is foglalkoznak coachok a gyerekekkel, sportpszichológus és dietetikus, szóval szerintem ez egy jó irány, szuper a téma, ismét köszönjük, Ildikó. Hát ez miatta, de
miatta.
Tény is való, hogy azt gondolom, hogy nem beszélünk eleget arról, hogy az elvárt fizikai teljesítmény mellett mennyire fontos valóban a lelki támogatás, a mentális felkészítés, és az, hogy tényleg ezt a fókuszáltságot abban a pillanatban ott a téthelyzetben a sportoló meg tudja adni. De hát ilyen szakemberek, mint te is segítik, ugye, a háttérben a kitűnőségei munkáját.
Nagyon igyekszem, igyekszem a szosolon is, nekem csak edukációs szosol oldalaim vannak elérhető lenni, és olyan jó látni, hogy több kontinensen több fiatal sportolóval is dolgozok.
Wow,
és fantasztikus kérdéseik vannak, és nagyon szorgalmasak, és nagyon szeretek velük dolgozni, mert nyitottak arra, amit lehet, hogy tapasztaltabb generáció esetleg már jobban ellenáll, úgyhogy fogjunk össze a fiatalok és az idősek, mert segítenünk kell egymást.
Ez így igaz. Hát nagyon szépen köszönjük, Pólus Enikő volt a vendégünk, akit mindig szívesen látunk, legjobban így szeretjük, ha itt vagy fizikailag. Gyere máskor is, jó?
Köszönöm.
Nagyon köszönjük, és folytatódik a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggel, úgyhogy maradjatok velünk, és várjuk a csodálatos hozzászólásaitokat.
Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban. Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
Végre valami okosat is csinált, Egnes.
Nekem ez az ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
A Tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzett a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzett, benne Kamler János gondolataival.
Életpálya, Kamler János jegyzete. Decemberben lesz 40 éves Dzsuzsák Balázs, a 109-es válogatott futballista, aki a vele készült interjúnkban sok más érdekesség mellett várakozásról, reménykedésről is beszél. Hogy olyan sikeres idényt szeretne klubcsapatával, az NB1-ben szereplő és a nyáron a konferencia liga selejtezőben induló debreceni VSC-vel, mint amilyen az előző volt. Legyen így, de tényleg. A portugáloknak ott van Cristiano Ronaldo, 41 éves, a horvátoknak Luka Modric, 40, az argentinoknak Lionel Messi, 39. Azért is csodálják őket nem csak hazájukban, mert nyomot hagynak a futballpályán és az emlékezetünkben. Nekem ilyen Dzsuzsák Balázs. A nyírlugos is rác, aki a holland élvonalbeli PSV-be eljutva klasszis, sőt az Ajax elleni emlékezetes alakítása alkalmával világklasszis teljesítmény nyújtott. A közvetlen élsportoló, aki az eindhoveni csapat karácsonyi vacsorája közben is szakított időt arra, hogy a nemzeti sportnak nyilatkozzon. A fáradhatatlan hadvezér, aki 2 gólt lőtt a későbbi aranyérmes Portugáliának a 2016-os Európa-bajnokságon, megpattanó labda ide vagy oda. És a futballt rajongásig szerető, lassan 40-es férfi, akit még mindig fűt a szenvedély. Eindhoven időszakában egyszer megkérdeztem tőle, melyik csapatba vágyik, hova szeretne eljutni. A Real Madrid volt a válasza. Biztos voltam benne, és szerintem még sokan mások, hogy neki a PSV-nél is van feljebb. Mi az, hogy... Jó szerével egész Európa ismerte a nevét, gondoltam, kivételes pálya körvonalazódik éppen. Aztán következett légiósként az Anzsi Mahacskala, a Dinamo Moszkva, a Bursaspor, az Al-Wahda, az Al-Ittihad Kalba és az Al-Ain. 2 évtized távlatából minden esetre megállapítható, így is kivételes ez a pályafutás. Egyrészt ő a magyar válogatottsági csúcstartó. De van itt más is. Az, hogy még mindig edz, a határait feszegeti, meccsre készül, ilyenkor is megmutatkozik, hogy nem csak tehetség szorult belé. Örömét leli abban, amit már évtizedek óta csinál. Valójában ez az igazi hajtóerő. Nem csak az élsporthoz, hanem ahhoz is, amire mindannyian vágyunk az életben. A boldogsághoz.
Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Nemzeti Sport Krónika.
Franciaország már elődöntős a labdarúgó VB-n. Győzelemmel kezdett a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében. Cseházi döntőt rendeznek női egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megvan az első elődöntős csapat a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország ugyanis 2-0-ra legyőzte Marokkót a tegnapi első negyed döntőben, így bejutott a legjobb 4 közé a VB-n, sorozatban 3-szor. Kylian Mbappé 8. gólját is megszerezte a tornán, és utolérte a gólövölista élén Lionel Messit. A Franciaország-Marokkó negyed döntő után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
Franciaország úgy kezdte a mérkőzést, ahogy egy esélyes csapathoz illik, oda szegezte teljesen Marokkót a kapujához. Az 5. percben egy szöglet után visszakerült a bal színen Mbappé ez a labda, aki gyönyörűen ízelt középre. Upamecano óriási helyzetben fejelt kapura 4 méterről, Bono óriásit védett. Ez nagyon jót tett volna a mérkőzésnek, pláne a semleges nézőknek, a hamar megszerzi Franciaország a vezetést, meg a kijebb jön Marokkó. Ehelyett az egész első fél időben azt láttuk, hogy Marokkó csak a saját tér felén 10 emberrel van, próbálják tartani a labdát, nem elvagdosni, mert állandóan jönnek rájuk a franciák, viszont az egész első fél idő folyamán Brahim Diaz egyszer lépte át a félpályát lendületből, 2-2-ben leszerelték, egy szögletet rúgtak a marokkóiak, és volt egy 25 méteres szabadrugás jobbról, amit Hakimi nagyon csúnyán mellé lőtt. Ezt a 3 esetet azért emelem ki, mert nem voltak többet az ellenfél térfelén a marokkóiak. A franciák pedig Mbappé révén 11-est harcoltak ki, amit a sértett végzett el, de egy óriási közjáték előzte meg, videózás, igazgatta a játékosokat, eltelt 3 perc a megítélt 11-es meg az elvégzés között. Ez még akkor a sztárt, mint Mbappé is megzavart, ki is hagyta a 11-est, olyan gyengén rúgta a kapus bal kezére, hogy Bono ki se ejtette a labdát. De ez nem törte meg a franciákat, még ha 0-0-al is mentek be a csapatok, ugyanúgy kezdődött a második félidő. Habár azt kell mondjam, egy picit bátrabban jöttek ki a marokkóiak, most már vezettek egy-két támadást az elején, és amikor azt gondolták, hogy már úgy partiba vannak a franciákkal, akkor Mbappé megvillant. Igaz, hogy már megvolt a labda a marokkóiaknak a 20 méterre a saját kapujuktól, de visszaszerezték a franciák. Mbappét megjátszották a 16-os baloldali csücskénél, ahol tolt egyet befelé, és gyönyörűen jobb lábbal benyeste a hosszú sarokba, ez a 60. perc történése. A marokkóiak föl se tudtak kocsúdni a gólból, és a 65. percben jött a kegyelemdöfés, Mbappé passzából Dembélé ment el a félpályától egyedül, és 14 méterről bepasszolt a Bono mellett a bal alsó sarokba, 2-0, ezzel eldőlni látszott a mérkőzés, akkor Deschamps többet cserélt, Mbappét is lehozta, akinek egy kicsit a bokáját láttuk utána a kispadon, hogy jegelni kellett, de azt gondolom, hogy nem lesz komoly a sérülése. Bejött Barcola, aki nagyon sokszor meghúzta a marokkói védelmet, de újabb volt már nem szerzett Franciaország, Bono védett még 2-3 nagyot. Uabi, a marokkói edző több cserével is próbálkozott, de ez teljesen kilátástalan volt már a 2-0 után. Egyetlen kapura lövése volt Marokkónak, az is egy 25 méteres lövés, kiütötte Menyán, de nem volt nagy lehetőség. Hát ezen a mérkőzésen ez a 2-0, ez még Marokkóra nézve hízelgő. Franciaország nagyon jó csapat benyomását kelti, a jobbik csapat jutott be a 4 közé.
A mérkőzés legjobbjának Mbappét választották, aki tehát góllal és gólpasszal járult hozzá a franciák sikeréhez, majd a negyed döntő után így nyilatkozott.
Kaptam egy kisebb rúgást a bokámra, de rendben vagyok. Én mondtam, hogy Mateta jöjjön helyettem, hogy ő is lehetőséget kapjon. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy ezt a mérkőzést is megoldjuk és nyerjünk. Ez sikerült. Bejutottunk az elődöntőbe, aminek örülünk, de még mindig nagyon hosszú az út a torna végéig. A következő mérkőzésünk pedig még keményebb lesz. Persze készen fogunk állni, előtte viszont pihenünk, és várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk.
A kétszeres világbajnok franciák ellenfele pedig a ma esti spanyol-belga párharc győztese lesz majd a keddi elődöntőben. A spanyolok eddig gólt sem kaptak ezen a tornán, a nyolcaddöntőben pedig a portugálokat búcsúztatták. Belgium két döntetlennel kezdte a VB-t, a 32 között Szenegált 2-0-ról fordítva hosszabbításban győzte le, viszont az Egyesült Államok csapatát 4-1-re verte a nyolcaddöntőben. Thibaut Courtois, a belga válogatott és egyben a Real Madrid kapusa, így várja a spanyolok elleni találkozót.
A spanyol csapat kiváló. Szerintem ők a végső győzelemre is esélyesek, egyértelműen favoritok ellenünk is. De a labdarúgásban bármi megtörténhet, így minden tisztelet mellett hiszem, hogy nyerhetünk. Jól ismerem őket, a legtöbbjüket a La Ligából, de van akit a Bajnokok Ligájából. Ez biztosan hasznos lesz számomra. Ugyanakkor ez most a spanyol válogatott lesz, nem a Barcelona, a Manchester City vagy az Arsenal. Alaposan kielemeztük őket, mindannyian ismerjük a játékosaikat.
A 21 órakor kezdődő Spanyolország-Belgium VB negyed döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros 2-1-re legyőzte idegenben a szerb Vojvodinát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első felvonásán. A magyar csapat itt kedvező helyzetből várhatja a jövő csütörtöki budapesti visszavágót. Borbély Balázs tehát győzelemmel mutatkozott be tétmérkőzésen az FTC kispadján. A 46 éves szakembert Cingerkocka Henrietta kérdezte a tegnap esti újvidéki találkozót követően.
Örülök a győzelemnek, ez egyértelmű, de szerintem mindenki láthatta, hogy mennyire nehéz mérkőzés volt, és láttuk az ellenfelünk minőségét. Tudunk ennél sokkal jobban játszani, és hogy szeretném, hogy ennél sokkal jobban játszunk, de összességében így az eredménnyel elégedett vagyok.
Tibusz Dérens úgy fogalmazott, hogy van hiányérzete, és szerinte önnek is lesz. Egyetért, miben van?
Van, úgy, ahogy említettem, mondom, hogy picit azért minőségi játékot vártam a csapattól, de Végül is az első mérkőzés a szezonban, ugye együtt vagyunk a 4,5 hete, talán azért nagy tétje van a mérkőzésnek. Új rendszerbe játszunk, senki nem akar túlságosan kockázkodni, talán egy kis görcsösséget is láttam a játékosokon. Én úgy gondolom, hogy ez csak javulni fog, fel fogunk javulni mindenben, intenzitásban, összeszokottságban, fellazultságban, úgyhogy én bízok benne, hogy ennél már csak jobb lesz.
Az eredmény az biztató a játékban, mit vár majd jövő héten a visszavágón?
Hát azt, hogy több önbizalommal játszunk, nagyobb intenzitással játszunk, kevesebb ki nem kényszerített hibával játszunk, és akár effektívebbek is lehetünk, mert szerintem volt ott azért meg egy pár helyzet, amiből gólt tudtunk volna rúgni. Javulnunk kell egyértelműen.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ismét átvette a vezetést összetettben Tadej Pogacar a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, mivel a harmadik szakasz után a tegnapi hatodik első komolyabb hegyi etapot is megnyerte. Pogacar előnye 2 perc 42 másodperc a második Jonas Vingegaardral szemben. A szlovén klasszis az M4 Sportnak értékelt.
Az biztos, hogy ez volt pályafutásom egyik legnagyobb győzelme a Tour de France-on. Hihetetlen volt a csapat energiája, mindannyian nagyon elszántak voltunk. Ez egy igazi mindent vagy semmit nap volt számunkra. És végül sikerrel jártunk. Tudtuk, hogy nagyon kemény nap lesz, és ezt éreztem is, főleg a végén. Ezért is örülök ennyire ennek a győzelemnek.
Ésik Róbertet választották meg a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökének. Ez derült ki a tegnapi tisztújító közgyűlésen. Szerdán mondott le a szövetség korábbi első embere, Schneller Domonkos, aki 2024 májusától töltötte be a tisztséget. Az új elnökség mandátuma 2028. november 30-áig szól. Ésik Róbertet a megválasztása után Kreisz Bálint szólaltatta meg.
Mi volt az első reakciója, amikor kihirdették az eredményeket?
Hát egyrészt nagyon örültem neki, és büszkeséget éreztem. Büszke vagyok arra a csapatra, akivel itt az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy lehetőleg minél több tagszervezetet megszólítsunk, bemutatkozzunk nekik, és elmondjuk, hogy melyik az a program, ami mentén dolgozni szeretnénk, hogyha bizalmat kapunk. És egy pozitív visszajelzés ez számunkra, hogy a tagság nyitott volt arra, hogy egy szakmai alapon átlátható módon működő szövetség felé mozduljunk el, amelyik a tagszervezetekkel partnerségben szeretne működni, és ez a három alapelv az összes elnökségi tagjelölt számára egy fontos közös alapelv volt.
A bemutatásában említette, hogy a csapatát úgy állította össze, hogy minél több szakágat, minél jobban lefedjenek az egyeztetések, és abban a folyamatban, amíg eldöntötte, hogy indul elnök jelöltnek, miket látott, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest az egyes szakágak, és mik a legfontosabb dolgok a kerékpáros szövetség életében?
Ugye részt ez a sportág ez nagyon komplex. Magyarországon 10 szakággal működik, és nyilván ebben ugye az erőléti és ügyességi szakágak vegyesen találhatók meg. Vannak olyanok, amelyek hosszú évek óta, gyakorlatilag ugye a Magyar Kerékpáros Szövetség 1894-es megalakulása óta léteznek, és vannak olyanok, amelyek mondjuk nemrég kerültek be az olimpiai programba. Tehát nyilvánvalóan nagyon eltérő szerkezetűek, és eltérő létszámban működő szakágakról beszélünk. Az előzetes egyeztetések során azt mondom, hogy mindegyik szakág képviselőivel tudtam találkozni, vagy személyesen, vagy online megbeszélések keretében, és igazából a fókuszt arra szeretnénk tenni a szakmai működés erősítése szempontjából, hogy áttekintsük egyesével a 10 szakág helyzetét, leülve a szakági vezetőkkel, szövetségi kapitányokkal, és kidolgozzuk a következő időszakra a stratégiai célkitűzéseket. Itt alapvetően beszélünk a jövő esztendőről, de beszélünk már együtt a 2028-ról is, hiszen jövő év elején már az olimpiai kvalifikációk is indulnak.
Ésik Róbertet, a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnökét hallották. Cseházi döntőt rendeznek a wimbledoni tenisztornán női egyesben. Karolina Muhova és Linda Noskova is először jutott fináléba a legendás füves pályás tornán. Muhova az amerikai Coco Gauffot 3-ig, Noskova az ukrán Marta Kostyukot 2 játszmában győzte el az elődöntőben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
should decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on.
Yeah.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A tűz pusztít megint bennem, és meg vagy a levegőt, ahám az égból száll fölöttem. Vagy csak egy repülő, vajon tényleg kaphatok új lapot, vagy az elme fény másolt. A helyzet az, hogy a megszokott, itt megszakadt. Ma felborítok mindent, ahogy te az életem, csak egy a jó káoszban veled együtt nézhetem. Kibe ugrál a tudatom, ha tudnám, rendbe rakhatnám, de úgy találtam végleg hozzád, hogy fejtető. Hova menekül, ha annyi perc van még a napból, mi végre kiderül, vajon tényleg kaphatok jobb lapot, majd az elme fény másolt. A helyzet az, hogy a megszokott, itt megszakadt, ha felborítok.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, itt a Nemzeti Sportrádió, és ha minden igaz, Gyurta a Gegével és Csisztus Zsuzsival itt vagyunk mindannyian.
Szép jó reggelt kívánunk!
Várjuk Bánki Dodit a vonalban.
Jó reggelt kívánok!
Dodi! Hát gratulálunk, Dodi, hát végre tétmérkőzés, és rögtön nyert a Ferencváros.
Igen, nem volt az igazi, de nekem mégis tetszett, mert egységes volt a csapat, és látszik, hogy Borbély Balázs mit szeretne, milyen rendszert szeretne kialakítani. Persze egy hónapja ez a csapat voltak hibák, főleg labdabiztonságban, de nagyon sok pozitívumot láttam, és nagyon biztató volt így az első meccs.
Nem érezted úgy, hogy annyi éven keresztül mindig úgy éreztük, hogy mi nem rúgjuk be a helyzeteket, nekünk vannak kapufáink, és a végén az ellenfény nyer. Most meg a Ferencváros volt valahogy a nemzetközileg rutinosabb csapat, és most a pozitív forgatókönyv a mi oldalunkon volt.
Hát a végén igen, de az első fél időben kapura lövéssel nem volt a Vojvodinának.
Az igaz.
Olyan szinten volt stabil a Fradi, hogy nagyon. A végén ott a kapufánál szerencsénk volt, de összességében, tehát amit láttam, Az nagyon biztató a jövőre nézve, és ez csak jobb lesz, és hát van egy olyan klasszis, aki nagyon ritkán fordul elő az NB1-ben, amiket akkora tanár, hogy egyszerűen ritkaság.
De azért vártuk, Dodi drága, ugye, hogy egy kicsit meglássuk azt, amit Nabi Keita tud. Tehát elég sokáig úgy érzem, hogy azért ez, tudjuk, sérülés meg egyébek miatt az éjjegelve volt, tehát ez most már nagyon kellett.
Na jó, de azért nem láttuk Zsuzsikán, mert Rabikin letakart a zsírpapírral, mert nem játszotta, és nálam nagyon nagyot nőtt az én szemembe. A Fenerbahce ellen Isztambulban olyat futballozott, hogy azóta is emlegetjük. Én most ez a mostani produkció, mondjuk kétszer kötényezni akartuk, elveszette a labdát könnyen, de szenzációsan futballozott, óriási vezére volt tegnap a Fradinak, és sose felejtem, mert ott melegített előttem a Grupa Arénába, és soha nagyon-nagyon alig cserélte be Rabikin, és mindenféle alázattal elviselte, tehát mindenféle manír nélkül, nem volt egy rossz mozdulata, egy rossz szava se, és edzett ott, meg melegített, és nem cserélte be Rabikin egy ilyen játékost. Mindamellett, hogy Rabikin nagyon jól összetartott az öltözőt, továbbra is tartom, hogy a legnagyobb erénye az volt, hogy egységet teremtett az öltözőben, mentalitásban, de szakmailag én most többet kaptam már.
Na, hát most, ez nagyon jó hír. Ez nagyon jó hír, azt gondolom, mert hát alapvetően ugye nem tudhattuk azért itt a viszonylag masszív távozói listából, hogy mi marad neki, miből fog főzni, ezt hogyan fogja összerakni, úgyhogy akkor, amit te ilyen pozitívumként látsz, akkor ez mindenképpen ígéretes lehet. Jó, persze nyilván ez egy első mérkőzés volt, de azért azt mondod, hogy a látvány az sokat segített. Jó, hát ez jó hír.
Hát azért Borbély Balázsnak pontosan tudnia kell, hogy első a klub. Tehát itt a klub jelenlegi helyzetében neki olyan keretet kellett létrehozni, ahol minden posztra van két közel egyforma képességű játékos. És ez úgy nagyjából alakulgat, mert még mindig van idő igazolni, és jönnek, mennek játékosok, de maga a négy védős rendszer, a középpályán Kanikovszki és Kejta kapcsolata, Zakariasen gólja, Yusuf gólja, tehát ezek a befejezések nagyon biztató elemeket mutatott, és Zakariasz erről pedig megboldogult Kubatov Antal, a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak az édesapja jut eszembe, aki 5 évvel ezelőtt kánonba szívtuk, mert az a torkára pattant a labda, a labdakezelési hibákat követett el, de tök blöki volt Zaki, aki azóta meg a Ferencváros történetének legnagyobb tradiszívű idegen légiósa. Szenzációs, amekkora szíven játszik ez a gólja, ez pedig élmény számba ment.
Én abszolút szívemből szólsz, én nagyon hiányoltam azt, hogy az utóbbi időben legalábbis Rabikin irányítással Zakariasen ennyire háttérbe szorult, én is pont ezt éreztem vele kapcsolatban, hogy ő egy remek játékossá érett, aki tényleg teljesen bezöldült, tehát hogy ilyen tekintetben rá nagy szüksége lett volna a csapatnak, de akkor ez szuper hír, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, hogy átstruktúrálja, és a személyiségek szempontjából is másképp gondolkodik Borbély Balázs, mint amit eddig láttunk. Jó, hát ez jó hír. Na, képzeld el, drága Dodi, hogy itt ma nagyon sokféle dologról beszélgettünk, a nagy visszavonulókról, a végleg elbúcsúzókról, és a többi, és a többi. Úgyhogy kezdjük most veled is ezt a témát egy picit, mielőtt rátérünk arra, hogy mit láttunk eddig, meg mit láthatunk a hátralévő mérkőzésén a világbajnokságnak. Feltettük a hallgatóknak azt a kérdést, hogy ki fog a legjobban hiányozni a nagy nemzeti válogatottakból, akik nem lesznek ott tulajdonképpen most már a nagy foci színpadon, hiszen tudjuk jól, hogy Cristiano Ronaldónak ez az utolsó mérkőzése volt, azt is pontosan tudjuk, ugye, hiszen láttuk Neymar könnyeit, hogy ő is elköszönt a brazil válogatottól, tehát ebben a minőségében többet nem fogjuk látni. Ugyanez a helyzet ugye Modriccsal, szóval neked van-e olyan, akiről azt mondod, hogy igazából a hiánya egyértelműen szegényebbé teszi majd a nemzetközi futballt?
Akiket felsoroltál, mindegyik szegényebbé teszi, és mindegyik ikonikus alakja a hazája válogatottjának, Cristiano Ronaldo, Modric is, és hamarosan Lionel Messi is ezek közé tartozik.
Bizony, bizony.
Nálam ő. Tehát amikor Johan Cruyffról, Peléről és Maradónáról beszélünk, akkor Lionel Messi következik. Ez az Egyiptom elleni meccsen, amit tett, az valami fantasztikus volt. Kihagyott 11-es után ilyen szinten beállni a sorba, és a közmunkát is elvégezni, és rajta állt, és munkat, és szenzációs, emberileg is, sportemberként is, futballistaként is, mind a mellett, hogy szerintem jogosan zokog Egyiptom szövetségi kapitánya, de elsősorban ő a saras ebben a történetben. 2-0-ról ezt a meccset le kellett volna vezényelnie úgy, a 79. perctől, hogy megnyerik bravúrosan, mind a mellett, hogy jogosan reklamálnak a megadott, meg nem adott góljuk, meg a 11-eseknél is, de amit Messi tett, ez semmit nem volt le az értékéből, tehát óriási volt. Ha ő nincs, akkor ez biztos, hogy nem tudják megfordítani. Tehát röviden válaszolva nekem ő fog a legeslegjobban hiányozni, mind a mellett, hogy a többiek, mert például egy De Bruyne szintén, mert a podcast a világ egyik legjobbja volt ő is.
Hogyne.
Tehát mindenki, akiket felsorolták.
De és akkor, ha még egy mondatot, mert sokkal többet is szállhatnánk, de mondjuk valóban ennek a heroikus lapraállásnak, amit Argentina mutatott ugye Egyiptom ellen, és azoknak a könnyeknek, amit láttunk Messi arcán. Szerinted mi volt az eredője? Tehát az a fajta megkönnyebbülés, hogy ugye kihagytam egy 11-est, ha ez nem sikerül, akkor talán rajtam állt volna, hogy ez a generáció, ez a csapat, akiknek oly nagyon szeretne más már ő világbajnoki címet nyerni, esetleg nem tud tovább menni, vagy valóban annak a feltámadás érzetnek, vagy egyszerűen csak a megkönnyebbülésnek, szóval szerinted mi jelent itt meg?
Közelgett a vég, és hát a kiesésnél szerintem elköszönt volna, és valószínű, hogy ez egy óriási megkönnyebbülést jelentett számára, meg az is, hogy a hazájának ekkora örömet tudott szerezni, hát ott még a fél órában, 40 perccel a vége előtt is ott ünnepeltek a argentin szurkolók, és ez egy jó precedens teremtett, mert itt ki szokták zavarni az embereket a stadionból 1-2-3-4-5-10 perc után, és ők még ott ünnepeltek, hagyni kell ünnepelni őket, és jó volt látni, mert fantasztikus hangulat volt, és nagyon nagy fordítás.
Valóban. Na hát ugye akkor nézzük a párosításokat itt a legjobb 8 között, amiből már egyet megismertünk. Te is abba a táborba tartoztál, aki azt gondoltad, hogy esetleg pont Marokkó lehet, aki megszorongatja a franciákat, vagy neked egyértelmű volt, hogy a franciák formája miatt ez nem is lehet kérdés, ki jut tovább?
Nem, én majd nem biztos voltam, és nem tippben, hanem a összetétel miatt, tehát ez egy fantasztikus francia válogatott, ez a Dembélé, Olivier, Doué, hármasot, Mbappé mögött, és Mbappé ugyanúgy elviselte a kihagyott 11-est, mint Lionel Messi, és nagyon szép volt lőtt Dembélével együtt, nagyon jó a francia válogatott, de azért itt kiemelném ott Rabiot játékát is, ami nagyon-nagyon fontos mögöttük. Egyre jobban összeáll Upamecano és Saliba a védelem centrumában. Nagyon Didier Deschamps a francia futballtörténelem egyik legfontosabb embere. Játékosként is világbajnok volt, kapitányként is szenzációs, és nem lehet elmenni amellett, hogy lehet látni, hogy minden egyes játékosra odafigyel, és ez 20 különböző egyeniség, vagy 25, és mindegyiket egy irányba terelni. Nagyon-nagyon nagy munkát végez, és nagyon jó a francia válogatott. Élmény nézni a játékot.
És el tudod képzelni erről a francia válogatottról, hogy gyakorlatilag hullámvölgy nélkül letarolja ezt a világbajnokságot, és besétál a végső címig?
Hát azért még várjunk, mert a spanyolok jöhetnek.
Bizonyám. Jó, erre voltam kíváncsi.
Na, igen. Szóval ott azért kíváncsi leszek, például mennyit lesz náluk a labda.
Így van.
Mert azért szokatlan lesz, mert hallottam én olyan nagyon okoskodó tudományos véleményeket, hogy nélkülözik a labdát, nem tudjuk nélkülözni. De a labdát nem lehet nélkülözni, mert az a lényeg az emberiség öröme, tehát most tudományosság ide vagy oda, és azért egy francia-spanyol meccsen nem vagyok benne biztos, hogy a franciáknál lesz többet a labda, mint amellett, hogy a labdabirtoklás sosem dönt el meccseket, hanem a minél gyorsabb támadás vezetés és befejezés, de ez a spanyol válogatott, ez lépésről napról napra jobb itt a világbajnokságon. Ez a tipikus eset, amikor folyamatában kell nézni, és folyamatosan kerülnek formába.
Így van.
Hát mondjuk várjuk meg azért a belga meccset, de nagyon meglepődnék, hanem a spanyolok után ezt tovább.
És egyébként ez a francia válogatott nekem egy picit haj az a 2002-es brazil válogatottra eddig a játékban mutatott teljesítményében, hogy akkor esetleg szerinted Spanyolország meg tudja állítani, és a döntőbe, ha valaki szembe kerül velük, akár Argentina, akár Hollandia,
Argentina, vagy pedig Anglia, vagy Norvégia.
Anglia, vagy Norvégia. Anglia, Norvég.
Hogy esetleg valaki még meg ezt a francia válogatott le tudja győzni?
Hát már mondom, Gege, várjuk meg ezt a spanyol meccset. Előtt is az, hogy a spanyolok verik meg a belgákat, de mondom, meglepődnék, ha nem. És akkor egy francia-spanyol, a másik ágon egy argentin-angol, vagy egy argentin-norvég?
Hát ez az.
Ez is egy jó kérdés.
Úgy látom, a svájciakat már kiejtettük.
Ezt akarom mondani, én meg nagyon kedvelem a svájciakat. Én játszottam is Svájcban, én nagyon sokra tartom, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezek után. De benne van, mert Argentina a már zöldfoki szigetek ellen is. Lássuk be, hogy volt szerencséjük, és Emiliano Martíneznek bravúros védése, 3-2-nél.
Igen.
Tehát ott is könnyen kiesettek volna, itt az Egyiptom ellen is, úgyhogy nagyon biztosan nem lehet menni, de mégis meglepő lenne. Hát szerintem mindenki arra számít. Tehát az angol-norvég az lesz egy csúcs.
Hát ezt akartam mondani, hogy ha már azt mondtad, hogy mégis mi dönt el egy mérkőzést, ugye, tehát a minél gyorsabb építése egy akciónak és annak a gyors vagy sikeres befejezése. Tehát tulajdonképpen azért a nagy egyéniségek, valljuk meg, ugye, tehát akik erre képesek, akkor azt hiszem, hogy az egyik legpikánsabb összecsapásnak valóban ez a norvég-angol mérkőzés ígérkezik. Azért is, mert azért két talán hasonló típusú futballt játszó nemzet fog találkozni, de ott van tényleg két olyan világsztár, Harry Kane, illetve ugye Erling Haaland személyében, akik én nem tudom, tehát hogy ez ugye Amerikában leszünk, biztos az amerikaiak imádják ugye ezt, hogy így akkor ezt a két nagy egyéniséget még egy külön csatában is elképzeljék, de szerinted tényleg ki lehet az, aki aznap hát ezt képes lesz ezt a mérkőzésre eldönteni?
Én úgy nőttem föl, hogy a középcsatárok voltak a legnagyobb királyok. Ezt Ferike tudja a legjobban, mert egy Albert Florian, egy Bene Ferenc, egy Farkas János játszott itt a magyar válogatottban, és a klasszikus centerek nélkül kitalálták, hogy nem kell, meg irányító sem nagyon kell. Na most azóta kiderült, hogy irányító is kell, csak univerzális módon. Uh-huh. Középcsatár meg a braziloknak a végzetét jelentette, hogy nem volt olyan középcsatárjuk, mint Ronaldo például.
Pont ezt mondta a brazil kommentátor kolléga is, hogy enélkül nem lehet. Középcsatár nélkül nem lehet világbajnokságot nyerni.
Nem beszéltünk össze. Na de itt Haaland klasszikus középcsatár, ráadásul Angliában született, angol csapatban játszik, ismeri a teljes válogatottat. Tehát Harry Kane a legjobb angol középcsatárok közé emelkedett. Tehát itt most két olyan egyéniséget említettél, te is, Zsuzsi, akik dönthetnek. Igen, de akik mögöttük vannak, azok is zseniális futballisták, és a Norvégia eljutott egy olyan szintre, amit nem hittünk volna, de bebizonyították, amit annak idején a németek, franciák és a belgák is elkezdtek utánpótlásképzést 12 évvel ezelőtt, beérett ez a munka, tehát nálunk is, tehát ha van valami, amit át kéne vennünk, így a, és 5,5 milliós nemzetről van szó,
hát ez az. 10 milliós. Ez az.
De kezdjünk el az utánpótlásra foglalkozni, gyönyörű üzenet Norvégiától, és most meglátjuk, hogy a nagy angol válogatott ellen mire fognak menni, nagyon nagy meccs lesz, de visszatérve a két középcsatára, lehet, hogy ők lesznek a döntő faktor.
Hát ez egy nagyon nagy kérdés. No, hát minden esetre egy biztos, azt gondolom, hogy érzelmi kilengésekből nem állunk rosszul ezen a világbajnokságon. Nagy talpraállásokat is láthattunk már, tényleg fantasztikus egyéniségek bámulatos megvillanásait, úgyhogy én azt kívánom magunknak, hogy ebből még jusson a következő napokra, a következő mérkőzésekre, és akkor tényleg ez a világbajnokság ez nagyon-nagyon emlékezetes marad minden szempontból. Dodi, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy akkor hajrá, és hát hajrá, Fradi, mert akkor ezek szerint bőve.
Azért még valamit ilyen üzítő jelleggel, hogy említsek meg, itt a fradisták nál már a BB-ről nem a Pezsgő, hanem Borbély Balázs nem fog ezt
ide. Jaj, de aranyos vagy. Na, jól van, oké, okay, jól van, oké. Okay. Ezt neked elnézzük természetesen. Bár azt gondolom, hogy azért picit azért azt vegyük tudomásul, hogy a világ egyenlőre még oda az észak-amerikai kontinensre koncentrál, inkább ha fociról beszélünk. Ez teljesen természetes. No, hát nagyon szépen köszönjük, itt volt velünk Bánki Dodi, ahogy szokott péntekenként, és nagyon örülünk, hogy egy kicsit veled így végigbeszélhettük a fontos hazai vonatkozású, illetve nemzetközi foci híreket. Várunk legközelebb is vissza, Dodi. Szia, szép napot!
Köszönöm, szép napot mindenkinek!
Köszönjük, Dodi! Szép napot!
Szia!
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down, all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Today.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel méghozzá július 10-én, és hát elérkezett ugye a műsorunk azon része, azon rovata, amit minden pénteken nagyon-nagyon várunk, mert hogy itt van velünk a telefonvonalban a mesteredző Kemény Dénes. Szervusz, drága mester, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt!
Jó reggelt, mester!
Na hát ugye nem győzzük itt azért a gegével emlegetni, hogy jó-jó, zajlik egy ilyen labdarúgó világbajnokságszerűség, valami világesemény, de hogy azért ugye itt mégiscsak vizes szezon van, és hát fontos dolgok történnek, akár a magyar vízilabda, akár ugye a nemzetközi vízi életházatáján. Mennyire viszi el szerinted most a fókuszt tényleg ezekről a sportokról a foci VB?
Szerintem teljesen, de viszont teljesen indokolt is. Tehát azért labdarúgó VB négy évenként az olimpián vagy egyenlő, vagy nagyobb figyelmet hív el, és ráadásul most, ha jól tudom, az Európa-bajnokság Párizsban, az úszásban, az egy jelentős esemény. Szemben ezzel, amit már beszéltünk korábban is, a Sydneyben a vízilabda világkupa az egy ilyen egyből egyenes kieséses rendszerbe három mérkőzés. Ráadásul a nagy esemény az már megvolt, ugye Európa bajnokság januárban. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyáltalán nem probléma ez most, legalábbis a vízilabda szemszögéből, hogy elsősorban mindenki a futballra figyel.
És ha már mindenki a futballra figyel, persze mi is mindjárt arra figyelünk, de akkor még egy picit ragadjunk itt, mert ugye lezajlott például egy OTP kupa, amelyet nagyszerű, magabiztos teljesítményért nyert a férfi vízilabda válogatott, és ami talán ugye itt a mérkőzések szemszögében a legfontosabb, hogy Szerbiát is relatíve könnyedén 17-13-ra győzték le a mieink. Mennyire helytálló, mondjuk így, hát nem is tudom, ilyen lakmuszpapír, egy ilyen még nagyobb világesemény, mint a világkupa előtt egy ilyen összecsapás, tehát mennyire lehet valódinak tekinteni az erőviszonyokat?
Ez a szokásos kettősség, hogy a szövetségi kapitányon alapvetően mindig a világesemények eredményét kérik számon. Ugyanakkor különösen egy hazai felkészülési torna alkalmával egyszerre meg kell feleljen a saját kérdései megválaszolásának a kutatására a mérkőzéseken, miközben ki kell szolgálja azt a több ezer szurkolót, akinek ez egy ünnep, mert a jó részük azért magára a világversenyre. Nem kell ahhoz Sydneybe menni, elég, hogyha csak nem tudom, Európában van valahol később egy világverseny, mert a sokkal kevesebb magyar szurkoló jut el, mint a Margit szigetre. Szigetnek egyébként is megvan a varázsa. Beszélgettünk ott szakemberekkel, leláttam, hogy tulajdonképpen a World Aquatics lényegesen több eseményt hozhatna a Margit szigetre, mert hát ez mindenki, minden külföldi játékos is megtiszteltetésnek teszi, hogy ebben a medencében játszhat. Nem nagyon van a világon olyan medence még, aminek ilyen múltja, ilyen híre lenne. Úgyhogy itt egyidejűleg például mondjuk fizikailag nincs kiegyezve a csapat, mert most mégiscsak, még ha csak három meccs is, de nyilván Sydneyben kell a legjobb állapotban lenni. Keres kérdésekre válaszokat az edző, akár személyi, akár taktikai, bármibe, és közben azért nyerni is kell, mert azért jött ki az a néhány ezer ember. Úgyhogy azért mondtam, mert egyébként vannak ilyen emlékképeim.
És egyébként a játékosok hogyan tudják megtalálni például egy ilyen tornán a motivációjukat? Tehát ilyenkor ez nehéz egy ilyen átmeneti időszakban, amikor nyilván fontos a győzelem, de azért egy magasabb cél ott lebeg a szemük előtt.
Hát most nagyon egyszerű volt a motivációt megtalálni, mert a Zsolt csak az eseményt követően jelentette be, hogy ki lesz ez a 15 játékos, aki utazik Sydneybe.
Aha, tehát akkor villanni kell.
Én nem szeretem. Hát én nekik nyilván, sőt, ezt azt gyanítom, hogy Sydneybe jobban fog játszani a csapatban, amikor van benned egy ilyen bizonytalanság, hogy bekerülsz majd, vagy nem, illetőleg miután több játékos forog a csapatban, mint aztán az a végső csapat, ennél fogva oda kell pillantani balra, hogy most ki is van mellettem a négyes vagy a nyolcas sapkában, mert még, úgy tudom én, 20-an vagyunk, nem csak 15-en, és ez nem segíti ráadásul azt az ujjamat, amiben ugye nem szeretnék beharapni, ami a közönség kiszolgálása lenne. Én ezért nyilván komolyabb világesemények előtt, de azért igyekeztem eldönteni azt, hogy ki fog majd utazni az eseményre, az Unikum vagy Vodafone kupa előtt már, ugye most OTP kupa volt, de korábban más nyilván a szponzorok voltak, és ezért már egy kicsit úgy lehiggadt, lenyugodott, egy pár napot már gyakoroltunk a végső csapat, úgy játszottunk, úgy nagyobb volt az esély arra, hogy jól szerepeljünk, és hogy örömet okozunk a közönségnek. Egyébként most így ugyanígy megtörtént, hozzáteszem, a többi csapat is kísérletezgetett.
Ha már a kísérletezgetésnél tartunk, akkor azért még két nevet említsünk ki, ugye Fogásom a saját kérésére családi okokra miatt nem megy, viszont ugye Zalánki Gergő visszatérése a válogatottban, ugye már sokat beszéltünk erről, pedig egy fontos elem volt. Hogy látod ilyen tekintetben a dinamikát, illetve hát, hogy Fogásom a nyilvánvalóan, akire az elmúlt években tényleg maximálisan első számú kapusként tekintettünk, mennyire fog hiányozni?
Én azt gondolom, hogy jók a magyar kapusok, és egyáltalán nem baj, hogy egy éles helyzetben olyan válaszokat kap majd Sydneybe a szövetségi kapitány, ami a Los Angeles csapat szempontjából lényeges. Mert ugye kapusnak lehet egyik pillanatról a másikra valamilyen formhanyatlása, ami nagyon komolyan látszik majd a végeredményen. Ennél fog nem mindegy, hogy kiül a kispadon. Ez az egyik része. A másik, hogy hát kapusok osztják már elég régóta az érmeket, mert a kapus teljesítmény sajnos, az, vagy hála Istennek, az nagyon-nagyon komolyan hat a végeredményre, még akkor is, hogyha olyan lövői vannak az embernek, mint például az előbb említett Dalánki, akinél az történt, amit múlt héten is beszéltünk, nyilván két év után tért vissza, mindent elkövetett, hogy minél jobban játszon, jól is játszott, és ahogy jönnek így az öltözői meglátások, be is tudott illeszkedni, nyilván most még ugye ez egy friss élmény, meg még a Sydney is az lesz, ez az lesz a lényeges, hogy ez legalább két évig jó kitartson.
Ez nagyon
és
fontos.
Los Angelesben se legyen feszültség a csapatomban.
Figyelj, ha már ezt említed, igen, mert ugye hát nyilván ez volt a legfőbb oka tulajdonképpen annak, hogy Zalánki Gergő kikerült. Itt most azért volt egy ilyen két éves, mondjuk így gondolkodási idő, nevezzük ennek. Ez ismerve a tényleg a játékosi lélektan szerinted elég ahhoz, hogy valaki esetleg az eredendő személyiség jegyeit képes legyen. Hát nem is azt mondom, hogy újra kalibrálni, de mondjuk valami olyan fajta fegyelmet, vagy viselkedési kultúrát magára erőltetni, ami hát ezeket a korábban konfliktusos helyzeteket most eltünteti?
Hát azt látni, hogy megvannak erre az eszközök. Ha. Mert nyilván, hogyha miután egy évre úgy gondolta, hogy nem akar játszani, rendben van, ilyenkor az edző ezt tudomásul veszi. Majd amikor akart játszani, akkor meg nem tudott játszani. Azt gondolom, hogy most ez így kialakult egy olyan egyensúly, hogy valószínűleg többet nem lesz olyan hír ő felőle, hogy újból nem akar játszani, ha csak nem egyszer majd úgy dönt, hogy már többet nem játszik a válogatottban. De ez nem csak rajta múlik, itt nyilván dolgozni kellett az állandó stabil játékosokkal, mindenkivel. Sokszor kerül szóba, most belehallgattam az előző beszélgetésbe is, sokszor kerül szóba az, hogy mennyi mindenki múlik egy csapaton belül a jó szerepés, tehát nem csak egy emberen, hanem a további bizonyban mondjuk 12-n, hogy ez rendben legyen, tehát mindenkitől kell, türelem, mindenkitől kell megértés, és mindenkitől kell céltudatosság. Mert hát azért ugye olyan nincsen, hogy az egyik aranyat nyer, a másik 12 megérzést.
Persze.
Elnézést, de én egy kicsit a világbajnokságra terelném a szót.
Hát ezen nem vagyok meglepődve. Ferikém, nem is értem, hogy bírtad eddig ezt.
Viszont
ki,
a mesternek a véleményére kíváncsi vagyok, hogy az Argentina-Egyiptom mérkőzés alatt és után Hossam Hassam, az egyiptomi kapitány, hát több kirohanást intézett mind a szövetség, mind a játékvezetés felé, és ez különösen a mérkőzés alatt is hát elég visszás volt. Nekem a legendás Gerendás Györgynek a magánszámai jutnak eszembe, de én biztos vagyok benne, hogy ő ezt annak idején tudatosan csinálta. Tehát magában azért ez mindig hatással volt akár a csapatra, vagy bizonyosan befolyásolta a mérkőzést, viszont az egyetemi kapitányon ott tényleg indulatot láttam. Hogy te, mester, hogy látod, hogy ezt kontroll alatt kell tartani magát az edzőnek, vagy igenis van egy bizonyos olyan faktora, hogy tudatosan befolyásolja adott esetben az eseményt, vagy kizökkenti az ellenfélnek a játékát, tehát hogy láttad ezt az esetet?
Hát itt szerintem három eset van. Az egyik, hogy az ember, ahogy, amit most kezdem a legvégén, amit mondtál, teljesen 60-as pulzussal tudatosan csinál cirkuszt azért, hogy befolyásolja a menetet. Akár az ellenfél játékosait, akár a játékvezetők magabiztosságát, és a többi, és a többi. Ez nyilván igen, olyankor szükséges, amikor egyszerűen nem megy, és már nem tudok mihez nyúlni, de mondom, ez egy színészi teljesítmény. Igen. És akkor van a másik két eset, amikor igazából 200 a púzusa, és akkor A. hagyja, hogy látszódjon, B. megpróbálja valamennyire visszatartani. Most én azt gondolom, hogy akár a Gerendás úr esetében, akár az egyik edzőnél, itt azért maga volt a pulzus, és ilyenkor egy döntés kérdése, hogy hagyom, hogy ki látszódjon rajtam, vagy egyáltalán meg se fordul a fejembe, hogy mondjuk ezt felletlezzem, illetőleg megpróbálom valamennyire visszatartani, és ezzel elérni valamit. Azt gondolom, hogy hát ez egy sportszakmai kérdés, volt ott egy-két vitatott ítélet.
Igen.
Nyilvánvaló, az egyetlen értelme az ilyen kirohanásoknak az a következő időszak, mert az, ami addig történt, azon már túl vagyunk. Tehát, hogyha az ember egy ilyet csinál, például kipirosoztatja magát a kispadról az edző, a maradék időben a vízilabdában legalább három ember előnnyel többet fog kapni a csapata, mint hogyha ő ott lenne a kispadon, mert kialakul a játékvezetőben egy ilyen tartozási érzés.
Micsoda lélektana van ennek, nem is gondolom.
De ez futballban is van. Igen.
Ezt én például megpróbáltam úgy megoldani, hogy ne kapjak pirosat. Magyarul megvan minden játékvezetőnek helye közel ismerten az a karaktere, amihez azért egy-két ilyen műhely extrával oda tudsz hatni. Az a leglényegesebb egy játékvezető esetében mérkőzés közben, hogy picit mindig úgy érezett tartozik nekem. Tehát az én csapatomnak, akkor is, ha indokolt, akkor is, ha nem, mert hát, hogyha lesz egy-két olyan kétes ítélet arra vagy jobbra egyformán, akkor inkább nekünk ítélje, és akkor ezt kell valahogy kialakítani, van akivel szemben határozottsággal, van akivel szemben humorral, van akivel szemben eleganciával, de az a lényeges, hogy ez legyen meg benne. Most én az egyiptomi edzőnél én azt éreztem, hogy igazából ő nagyon őszintén viselkedett, ami becsülendő, de mint kiderült, végül is nem volt hatásos.
Igen, ez nagyon érdekes dolog. No, hát egy kicsit akkor a világbajnokság alakulásának esélyeiről beszéljünk. Ugye itt most már nyilván a legjobb nyolc között már egy pár harcnak az eredményét tudjuk. Ma reggel mi pont arról beszéltünk, hogy a legtöbb szerintem ilyen talán váratlan tipp éppen ez a francia és marokkó összecsapás kapcsán érkezett. Legalábbis hozzám nagyon sokan azt mondták, hogy na majd most Marokkó megfogja a franciákat. Szerintem a franciák olyan fölényben játszanak ezen a világbajnokságon, hogy szinte képtelenség. Mit vársz a másik háromtól, illetve akár taktikai szempontból melyiket érzed a legizgalmasabb összecsapásnak?
Hát, egy-két szót azért a franciákról.
Jó, oké.
Egy kicsit más kategória szerintem, mint az összes többi csapat. Van közelében egy-két jól futballozó csapat, akár a norvég, akár az angol, akár a spanyol, de például a spanyol-portugálon a spanyol nem annyira tudta szerintem villogtatni az igazi képességeit, mint Európa-bajnok, mint
igen,
aktuális Európa-bajnok. Úgyhogy szerintem most, hogyha a nyolc, most már csak hét csapatból egy valakit ki kell emelni tudásban, futballtudásban, ezt én így szurkolóként úgy látom, azok a franciák. Igen, de a foci az egy nagyon rossz játék, ott láttuk már nagyon sokszor olyat, hogy nem csak, hogy esélyes egy csapat, hanem jobb az ellenfélnél, és mégis esetleg nem nyer. Mert ugye mindenki ugye egy góra van a győzelemtől, és azt gondolom, hogy őnekik az az egy lehet a probléma, arra kell készüljenek, hogy a maradék két mérkőzésből lehet egy olyan, hogy nem megy a játék, valamiért nem megy a játék, és akkor is hozni kell az eredményt, mert ha megy a játék, akkor szerintem itt nincs csapat, aki neki ellen tudna állni. A további csapatok közül nagyon tiszta és szerintem ilyen nyílsisakosnak gondolom az angol norvégot. Két helye közel tengeri ország, hogy így mondjam. De nem csak eveznek,
igen,
hanem vitorláznak is, egész világot körbejárják. Szerintem az egy élvezetes meccs lesz szurkolói szemmel. Argentinok ugyanazt játsszák, amit az előző világbajnokságon, pragmatikusak, futballtudásuk megvan, de alapvetően egyszerre megvan bennük a ravasság, a keménység, a tudnak gürizni, de szerintem nem a legjobb csapat. De meg benne biztos, hogy ők voltak a legjobb csapat, de nyerni. Most is bennük van, de szerintem kevésbé, mint Katarban. És akkor kiről nem beszéltünk? Még a spanyolokról.
Igen.
Hát a spanyoloknak jobban kellene játszani, mint ahogy a portugálok ellen játszottak, mert azon a meccsen gyakorlatilag simán ki is esettek volna.
Na hát ez egy érdekes felvetés. Ugye ezekből az összecsapásokból ma elsőként a spanyol-belga mérkőzést láthatjuk 21 órától, és persze természetesen nem csak láthatjuk az M4 Sporton, hanem a Nemzeti Sportrádióban. Nyomon követhetik élőben a közvetítést kitűnő kommentátor, illetve szakértő kollégáink jó voltával, úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk, mint ezt te is bizonyára, kedves Dénes. Nagyon szépen köszönjük, és a meglátásaid mindig izgalmassá teszik a dolgokat, úgyhogy további jó VB szurkolást, és persze hajrá a csodálatos magyar női és férfi vízilabda válogatottnak is az előttük álló megméretések kapcsán. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen én is, sziasztok!
Köszönjük! Szia!
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Tegnap mesélték, hogy már mástől lesz, gyorsan körbeért, túl kis város ez, bennem nincs harag, már csak néha látlak. Ahogy a szembe jössz, és elképzeled, hogy majd rám köszönsz, és te épp nekem futsz az esőben, ahol egy éve várlak.
Nem a te hibád, de én már nem ugyanazt érzem, amit te.
Valaki mondta, hogy boldognak látott, hogy tovább is léptél, és mondták, hogy látszott, hogy beleszerettél, és másra se nézel.
Képedet kitöröltem, mégis éjszaka tisztán látom, hogy öleljük egymást a kapriöbölben. Ha beszakad a szívem, tudom ott vagy, senki se számít, ha te ott vagy. Ha beáll a fagy, te vagy a tűz, a fejemből soha már el nem tűnsz. Ez nem teher, ez nem gond, a csont is befor, ez nem gond, de nevetni nem tudok pont úgy, ahogy veled nevettem. Ez senki sem kéreti tőlem, hogy mindezt felejtsem el. Hiszem, hogy változni kell, de csak veled változni.
Valaki mondta, hogy boldogat lát.
Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a nélkülözésnek, vetületes, a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Oh,
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és az egész reggel folyamán 6 óra óta itt van velünk Bene Feri.
És Csisztú Zsuzsi.
És Gyurta Gege. Hello, Gege.
Repül az idő.
Bizony. És hát azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas reggel van mögöttünk, ahol hatalmas érzelmi amplitúdókat jártunk meg. Ne felejtsük, hogy itt volt velünk Pólus Enikő, ugye, aki mentálhigiénés szakemberként rengeteg sportolóval foglalkozik, az ő nyilván és érthető sporthoz való személyes kötődése, és nagyon hitelessé teszi őt. És hát olyan dolgokat tanultunk meg innen, Gege, ami azt gondolom, hogy az ember bár tudta volna aktív korában, nem?
Számtalanszor lettem libabőrös, és úgy feltöltöttem most, és hát igen, nagyon jó. Nyilván sok emléket szakított fel bennem, és sok rossz, illetve jó emlék, de én azt gondolom, hogy bárcsak igen, ezek a dolgok ott lehettek volna velem akkor, és ez a mai fejemmel való visszaemlékezésemre jó lett volna akkor, de hát...
Énekek, a világ egyik legigazságtalanabb dolga, én most már kezdek rájönni, hogy mire az ember fejben megérik bizonyos dolgokra, addigra a teste már ezt nem tudja követni, nem?
Hú, ezt hányszor érzem, de tényleg...
ez disznóság.
Bár most futballozna az ember, tényleg, ez elképesztő, hogy fejbe megérsz, fejbe tapasztalt vagy, már olvasod a szituációkat, már sokszor nézek egy mérkőzést, és 10-20 másodperc előrébb tudja az ember, hogy na most lesz gól, vagy most alakul ki valami, és ezt játékos kor vagy nem tudtad volna.
Igen,
vagy
hogy most bár lett volna olyan nézőpontod, vagy értetted volna, hogy most mi történik veled, igen. Érted? És akkor pontosan tudtad volna, hogy hogyan kell reagálni. Nem kapkodva, igen. Nem mit tudom én, ki csapongó.
Egy 40 éves fej, persze. Egy 20 éves testtel.
Ez egy jó kapkó lenne, nem? Ez egy jó kapkó lenne. Abszolút így van. Igen, hát ezt én magam is nagyon sokszor átéltem, és ugye tényleg igaz az, amit mondanak sokszor az élsportról, hogy ugye vannak korszakok, amikor a tanulás, a finom motorika, a fejlődés, a tényleg a mikromozgások elsajátítása után ugye jön az, hogy az ember beleteszi az iszonyatos mennyiségű munkát. Tehát jön ugye a tinédzser korban, az egészen fiatal felnőtt korban a nagyon-nagyon sok meló, és aztán ez idő után átcsap ugye a minőségbe. Tehát, hogy már talán nem tudsz, és nem is biztos, hogy kell annyit, viszont amit csinálsz, azt tökéletes minőségbe kell csinálni. És hát nekem is itt a egyetemi éveim végén, ki Amerikába jutott el a karrierem egy olyan fázisba, pedig már súlyos sérülések után voltam, amikor az ember úgy megérezte annak a szépségét, hogy elhatározom, megcsinálom, és olyan lesz. Hogy de jó lenne, ha ezt tudnám még, de hát sajnos a test az véges ilyen szempontból. És hát ugye azt is hallottuk Enikőtől, hogy természetesen a karrier is véges tud lenni, és szerintem az egyik legfontosabb jó tanács a mai napnak, ugye, hogy amit ő is mondott, és amit érdemes magunkkal vinni, hogy erre nem akkor kell elkezdeni készülni, amikor vége van. Hanem jóval hamarabb.
Tudatosan kell készülni, mert sajnos minden sportoló életében előbb vagy utóbb eljön az a pillanat, amikor le kell tenni azt a bizonyos lantot, és egyszerűen onnantól kezdve jön a boldog része az életnek, hiszen a jelentősebb része azért mégiscsak azután következik, az élsport után, és persze az élsport rengeteget ad, szerintem nekünk is rengeteget adott, csak pozitívat, és szerintem ebből építkezünk a mai napig, de azért az igazi rész, az igazi élet az ezután, a sport után jön.
Így igaz. Most hadd használjam azt a lehetőséget, hogy itt van velünk Gege, és ugye már többször említettük a mai reggel folyamán, hogy azért ne felejtkezzünk el arról, hogy nyár van, és nagyon sok más sportágnak is van ugye szezonja. Ugye a vízes sportok szemszögéből már azt hallhattuk, hogy ugye Kemény Dénes hogyan elemzi, és a válogatott világkupa szerepléséről milyen véleményen van, vagy ennek a fontosságát hova helyezi el itt ugye az idővonalon. Viszont ugye úszásban egy Európa-bajnokság jön, egy kontinens fiadal méghozzá Franciaországban, Párizsban. Hogy áll a magyar válogatott? Mit lehet most róluk tudni? És hát azt is hallottuk, ugye, hogy sajnos pont a nyílt víz megint csak okoz problémákat ugye a tervezett szajnai.
Sajnos igen, több jelenleg Münchenben junior Európa bajnokság van, illetve július 23-26 között Sukoron kerül megrendezésre. Bízunk benne, hogy az időjárási körülmények, illetve a Velencei tó körül sajnos hát ugye
létező
most nem
problémák, igen.
Ott lesz a nyílt vízi junior Európa bajnokság, és hát természetesen az
jó, hogy mondod, mert juniorok azért általában radar alatt maradnak, tehát nem nagyon szoktuk az ő dolgaikat látni, úgyhogy jó, hogy említett, hogy pedig ők hát a szoros amet utánpótlás.
Így van, ők lesznek majd a későbbiekben a nagy nagy úszóink, és hát valóban az évfőverseny az augusztus 4-től 8-ig a nyílt vízi Európa-bajnokság, és 10-től 16-ig pedig a medencés Európa-bajnokság, és hát igen, sajnos a Szajna továbbra is
problémát okoz,
van, és hát például Fábián Bettina is le is mondta az Európa-bajnoki szereplését, erre hivatkozva, hogy egyszerűen ő nem hajlandó még egyszer.
Én megmondom, hogy fel vagyok
háborodva. Ha valakit, akkor
igen,
őt megértünk.
Igen, aki kórházban kötött ki, ugye ezután én is azt gondolom, hogy ez igazán nem elvárható tőle, hogy újra kitegye a testét egy ilyen soknak, csak tényleg nem érti az ember szervezői fejjel. Tehát, hogy miért nem lehet ezt újra gondolni?
De tényleg teljesen kívülálló vagyok, de ez hogy létezik? Tehát eleve úgy szokás ez azért minden biztonságtechnikailag, tehát mindig a sportoló meg a versenyzőnek a biztonság az első, hogy előre kivizsgálok valamit, utána esetleg beengedem őket, de hogy már egyszer megjárjuk, vagy megjárják a sportolók, és utána még egyszer engedik.
És hát ugye azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye athletes first, tehát hogy ez a ugye sportolók első helyen szlogenje, itt már elnézést kérek, de mennyiben érvényesül, ugye? És hát még az is, ez nem egy olimpia, de mégis csak a European Aquatics, tehát tulajdonképpen valahol a nagyvízes család egy kontinentális szervezésének a részesei. Én ezt egyébként felháborítónak tartom.
Egy területi bajnokságban sem szabad a sportolókat veszélyeztetni.
És itt ugye a legnagyobb probléma az az, hogy ugye az olimpián mindenkinek csak egyszer kellett beugrani a Szajnába. Itt ez egy 4 napos verseny, tehát több versenyszám van szétosztva.
Tehát ez még rosszabb, mint
az olimpián. Sokkal nagyobb kitettség.
Tehát nem jobb lett a helyzet, hanem még rosszabb.
Tehát ez sajnos, hát bízunk benne, hogy a szervezők végül arra a döntésre jutnak, hogy a 40 kilométerrel arrébb levő kajakkenu pályán kerül megrendezésre.
De ha ott már ez a lehetőség rendelkezésre áll, mint alternatíva, vagy mint B-terv. Nem is értem, hogy már miért nem ezzel foglalkoznak mindig.
Költségek. Egyszerűen a költségek sajnos igen. Ez egy roppant nehéz szituáció, és én is egyszerűen fel vagyok háborodva, hogy ott vannak a sportolóink, erre készülnek egy évet, rádozzák az egész pályafutásukat, hiszen most van egy köztes év az két olimpia között, tehát itt lehet olyan újításokat bevetni, és akkor van egy ilyen verseny, ahol egyszerűen az egészségügyi okok ott vannak, és nyilván minden versenyzőben megfordul a fejben, hogy úristen, ha én most beugrok, akkor holnap én tudok majd teljesíteni, vagy hogyha esetleg beteg leszek, akkor a következő versenyszámomat ez hogyan fogja befolyásolni?
Nem, ez szerintem elképesztő felelőtlenség, és én megmondom őszintén, én vagy elvenném a franciáktól a rendezés lehetőséget, ha tényleg ezt megkockáztatják a versenyzők árára, vagy valami súlyos büntetést sóznék a nyakukba, mert egyszerűen ez elképzelhetetlen. Tehát eleve nem is lett volna szabad a Szajnába tervezni ezt a versenyt. Azok után, amit ugye a Párizs olimpia következményeiként megismertünk. Viszont persze lesz medencés úszás is, és hát nem érjünk most arra már rá, hogy teljes mértékben kibeszéljük azért a válogatott mondjuk legismertebb tagjait, de azért egy nevet hadd hozzak szóban, és inkább már a múlt héten nyilatkozott nekem, hogy a Szabó Álmos, aki megerősítette, hogy Milák Kristóf indul. Na mit szólsz? Egyáltalán mit szólsz ahhoz, hogy úgy tűnik, hogy visszakapta a vízészségét Kristóf?
Én nagyon örülök neki, nagyon kell a magyar úszásnak és a magyar nemzetnek is, hogy Milák Kristóf induljon, mert amikor ő elindul, akkor jó formában van. És én azt gondolom, hogy ha ő ezt bevállalta, ezt az Európa-bajnokságot, akkor én biztos vagyok benne, hogy ő villantani fog. Igaz, hogy a fő verseny számában nem fog elindulni 200 méteres pillangúszásban, de az utóbbi időben már azt láthatjuk,
hogy... Fihet, százon a világ idei legjobb eredménye, nem is egyszer az
és
ő.
És hát ugye olimpiai bajnoki címet 100 pillangón nyert Párizsban, úgyhogy lehetséges, hogy most egy átalakulás előtt, vagy átalakulásban lévő Milák Kristófot látunk.
Lehet, már ez lesz a legjobb szám.
Hát figyelj, 50-et is ugye célba vették, és hát ugye elmondta Szabó Álmos, hogy azt ő látja, hogy Kristóf ugye azzal a gyorsasággal még az ő technikájában nem bírja, mi az 50-hez kell, mert ahhoz a kartempói túl hosszúak, túl tökéletesek, hanem azt valószínűleg egy kicsit föl kell pörgetni. De hát azt azért látjuk, és nem csak Milák Kristóf pályafutásában, hogy az úszóknak így a távjai, ahogy növekszik az életkor, rövidülnek, nem? Tehát pontosan, ez egy természetes folyamat.
Így van, és Kristóf esetében is ez látszódik, hiszen azért ő már kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, tehát neki már van lehetősége arra, hogy akár a rövidebb versenyszámokra vált.
Pontosan.
És ugye, mivel ahogy idősödik a versenyző, úgy jön meg az úgynevezett férfi erő, uh-huh, ami majd az 50-es versenyszámokra még jobb hatással lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 100 pillangó mellett a 100 méteres gyorsúszásban is láthatjuk, illetve az 50-es versenyszámokban, és hát reméljük, hogy a párizsi Európa-bajnokságon Kós Hubert mellett Milák Kristóf is sok-sok érmet fog nekünk szerezni.
Nagyon bízunk benne.
Tehát ezek az úszás, ahogy idősödik egy sportoló, annál rövidebb távra.
Itt
én emlékszem, hogy 20 évesen egyszer egy 25 méteres medencét átúztam. Egyszer. Az életem még küzdve, de és ma már úgy vagyok, hogy a beülős termál medencénél járok az egyszer.
Úgyhogy rövid
nagyon jól látod.
A brügölő így eljött fel.
Teljesen jól látod.
Te
vagy az élő. Az élő bizonyíték mindenre.
Így van. Megerősítettél abban, gyerekek, hogy ez így működik.
Hát megint eljutottunk ezzel a sport tudományos oldalához, úgy érzem a brügöléssel. No, hát köszönjük szépen, Gergely, hogy egy kicsi keresztmetszetét adtad itt előttünk áll a nagyvizes események és a várható magyar szereplés szemszögéből mindannak, ami vár ránk. Feri, most akkor egy kicsit itt a zárásként hozzád fordulok, ugye ma tényleg végig vébéztük ezt a mai reggelt, úgyhogy akkor most maradjunk már csak ott, ugye, hogy jönnek a tippek, mert hogy itt a negyed döntőben egy nagyon izgalmas Spanyolország-Belgium mérkőzés vár ma este ránk, magyar idő szerint 21 órakor élő közvetítés az M4-en, és természetesen ennél sporton, és természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is, na kinyeri.
Én nagyon bízom benne, hogy a spanyol válogatott. Szerintem a belgák
ez
így is
erő. Ez egy ilyen vágyvezéret, gondolod?
Egy picit igen, de egy picit szakmai is. Én úgy gondolom, hogy erősebb kerettel rendelkeznek, nagyon stabil a csapatuk, és ahogy Bánki Dodi is említette, mérkőzésre jobb csapatjátékot nyújtanak. Én úgy gondolom, hogy a belga válogatott hőstetet hajtott végre, hogy ideig eljutott, de szerintem itt a végállomás nekik.
Spanyolország kap gólt? Végre ezen az világbajnokságon.
Ez egy jó kérdés, mert ez egy jó kérdés.
Most már kezdenek arra szintre jönni, hogy szerintem jobb lenne, ha kapott góllal jutnának tovább, mert akkor talán ez egy kicsit a fókusz már kezdi elvinni, és ez a lánc úgy leesne róluk, és még felszabadultabb.
Ja, igen, mert hogy ez is egy ilyen teher, hogy vajon kapnak-e, vagy nem kapnak. Igen. Jó, Spanyolország? Gege, Spanyolország jut tovább?
Én Belgiumot mondom.
Ja, de Belgiumot
mondtam.
Fú, de kemény. Na, én spanyolokra tippelek szerintem, és a spanyolok jutnak majd tovább, és akkor nézzük még a hátralévő két mérkőzés. Hát az egyik szerintem legkiszámíthatatlanabb ez a norvég-angol összecsapás. Ott jut tovább.
Én egy picit úgy érzem, hogy az angolok erősebbek, de itt egy több gólos angol győzelmet várok. Már úgy nem úgy több gólos, hogy a norvégok is szereznek gólt, mert a norvég válogatottban is benne van, és az angol válogatottra nem jellemző az, hogy nullára hozná a meccseket. Most a VB-n egyébként a selejtezőkön maximálisan működött az angol védekezés.
Én is egyébként gólzáporos mérkőzést várok, és én is.
De most Holland és a norvég támadó potenciál miatt úgy gondolom, hogy több gólos meccsen bár az angolok jutnak tovább.
Szerintem is az angolok jutnak tovább.
Én úgy érzem én is, hogy az angolok, mert ahogy Holland is a Premier League-ben játszik, szerintem ki tudják meg kapcsolni, hiszen tudják az ő játékstílusát, úgyhogy szerintem Anglia.
Na és hát akkor ugye van ez az Argentina Svájc, a Svájcon ma reggel úgy beszéltünk, ugye, hogy gyakorlatilag már őket kiejtettük.
Szinte ott sincsenek, de mégiscsak.
De azért ott vannak, és nagyon nagy le a kalappal, hogy egy ekkora nemzetnek ilyen tartósan, ilyen minőségi labdarúgása van. Most a minőséget nem a látványos sziporkázást beszélek, hanem azt mondom, hogy tényleg ott vannak, még egy picit könnyebb ágon is jutottak ide. Argentina feltámadásait ismerjük, összeroppanástól mentességét ismerjük. Nehéz dolga ez az argentinoknak?
Nehéz dolguk lesz, mert a svájciak tényleg óramű pontossággal futballoznak, tehát nagyon-nagyon szervezett
svájci
csapat.
Svájci óramű pontossággal?
Így van. Viszont az argentin válogatott szerintem kapott már annyi pofont mostanában, hogy most nagyon össze fogják szedni magukat, és szerintem sokkal simábban fognak tovább jutni, mint Egyiptom ellen.
Kinyeri?
A svájci bicska nem fog kinyílni? Szerintem is
a zsebben kinyílik a svájci bicska a zsebünkben, ha úgy alakul.
Argentina,
szóval,
Argentina. Igen, jó. Esélyesen megtartam.
Na, hát akkor nagyjából itt végigbeszéltük a dolgokat. Hölgyek, urak, kedves, drága hallgatók, maradjatok velünk a Nemzeti Sportrádiót. Hallgassátok útközben, otthon, bárhol, egész nap, hiszen nem maradtok le semmiről, ha itt tesztek. Érdemes tehát, és hát természetesen, hogy mondtuk, ugye a mai legfontosabb mérkőzést itt a világbajnokság negyed döntőjében, a Spanyolország-Belgium mérkőzés 21 órától. Itt is, illetve az N4 Sporton is nyomon követhetitek. Úgyhogy legyen szép a napotok, legyen sportos, mosolygó. Köszönöm szépen nektek, köszi Feri, köszi Gege, köszönjük Vikinek is, köszönjük Istvánnak is, és hát mindenkinek legyen nagyon szép a hétvégéje. Sziasztok!
Szép napot, szép sziasztok!
Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
She calls her mom, but never a reply. She cries, cries, cries. She's all alone.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1